Szóval 2 Mózes 33. Ott vagyunk. Előző héten ebből az igéből szolgáltam, és folytatom az Istennek az igét. Most az 1-től a 23-ig fel fogom olvasni. Szóval aztán az Úr Mózesnek, eredj, menj fel innen, te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván, ha te magodnak adom azt. És bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kananeusokat, emoreusokat, kitteusokat, parizeusokat, kiveusokat és jebezúsokat. A tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek föl köztetek, mert te kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton. Mikor meghalál a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borult, senki nem tette föl az ékszereit. Megmondotta vala az Úr Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, kemény nyakú nép vagy te, egy szempillantásban a közép megyek, megemésztelek, vagy megemésztenélek. Azért most vesd le a te ékességedet magadról, azután meglátom, mit cselekedjen veled. És lerakták magukról az Izrael fiai az ő ékességüket a Hóreb hegyétől fogva. Mózes pedig vette a sátort, felmondta a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezi az gyülekezet sátorának, és lőn, hogy mindaki az urat keresi, ki kellett mennie a gyülekezet sátorához a táboron kívül. És lőn, mikor Mózes kiment a sátorhoz, az egész nép felkelt, és kiki mind az ő sátorának ajtajában állt, nézvén Mózes után, míg a sátorba bement. És lőn, mikor Mózes bement a sátorba, hogy fejloszlop szállt alá, és megállt a sátor ajtajában, ez a fejloszlop, és beszélt Mózessel. És látta az egész nép ezt, hogy a fejloszlop a sátornak ajtajánál állt, és felkelt az egész nép, és kiki megfajlék az ő sátorának ajtajában. Az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, itt az eredetben arcról arcra, amit szokott ember szólani barátjával, és mikor Mózes a táborba visszatért, ez ő szolgálja, az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozott el a sátorból. És mondta Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nekem, kit küldesz velem, pedig azt mondtad nékem, nép szerint ismerek téged, és kedvet találtál szemeim előtt. Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te utadat, hogy megismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted, és gondold meg, hogy a nép a te néped. És mondta, az én orcám menjen veled, te, hogy megjutassalak, mondanék ki Mózes. Ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról így, ha velünk jársz, így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a földnek színén van. És mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem azt is, hogy amit kívántál, mert kedvet találtam szemem előtt, és név szerint ismerek téged. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Orcámat azonban mondám, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvét. És mondta az Úr, ímé, van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átlegyelődted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, kezeimmel betakarlak téged, míg átfúrok. Aztán kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod meg. Amen.
Halleluja.
Lapozzunk a 2 Mózes 19-hez. A 2 Mózes 20-ban megjelenik Isten és ad törvényt Isten népének. A 2 Mózes 33-ban Mózes a 40 nap után még közel kerül Istenhez, és szeretném megmutatni, hogy ez az egész miért történik. Nem önmagában azért történik, hogy egy nép vezetője különleges élményekben legyen részes önmagának. Nem csak azért történik meg mindez, hogy egy népben, egy kivált képen való kiválasztáson keresztül egy Mózes nevű figura óriási természetfölötti megtapasztalásban legyen részes, hanem ennek egy hosszú távú prófétai jövője van, és a cél, alapvető cél itt van leírva a 2 Mózes 19-ben. 4-től olvasom. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz hoztalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek nékem papok birodalma, szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Amen. Tehát ez volt az az alapvető dolog, ami miatt Isten a Sínai hegyen megjelent. A pontos fordítás miatt újra felolvasom az ötös verszakot. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, így ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, vagy valamennyi nép között a legértékesebb, vagy valamennyi nép között a legspeciálisabb, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma, vagy úgy is lehet fordítani, papok királysága, és elválasztott szent nép. Amen. Tehát Istennek a terve az volt, hogy Mózesen keresztül való Isten élmény egy természet fölötti népet hozzon létre. Vagy úgy is mondhatnám, Istennek az volt a célja, hogy amit elkezdett Mózes életébe, az folytassa a nép életébe. Vagy úgy is kifejezhetném magamat, hogy Istennek az volt a terve, hogy létrehozzon egy olyan természet fölötti népet, amelynek a prototípusa Mózes. Amit látnunk kell az, hogy elindult a nép Egyiptomból, elérkezett a Sínai hegyhez, és a Sínai hegynél való találkozásra Mózesnek Istennel természet fölötti volt, úgy is mondhatnám, hogy transzcendens. Ez a nép még nem változott meg, nem lett szent, előbb volt a transzcendens élmény, mint az erkölcsi megújulás, vagy a szentségnek a megnyilvánulása. Ez fontos, mert mi általában törekszünk újjászületett neoprotestánsak az Isten jelenlétére, jellemére, Isten gyümölcseire, Isten szellemének gyümölcseire, vagy úgy is mondhatnám pontosabb fordításban Isten szellemének agygyümölcsére, mert ott egyes szám első szemébe van, nem többes szám első szemébe, a Szent Szellemnek a gyümölcse, és mindaz a gyümölcs, ami 9 keresztet ír le ott vár, a Galácia 5-ben az egy gyümölcs igazából, a szeretet gyümölcse. Szóval a lényeg az, hogy Istennek az volt a terve, hogy a természet fölötti, azaz a transzcendens élményen keresztül közvetítse Isten önmagát. És nem az volt a terve, hogy létrehozzon egy erkölcsös népet. Megelőzte az erkölcsös nép, az Isteni él, megelőzte az erkölcsössé váló népet, az Isten élménye. Pontosan így, igen, ez jól mondta. Tehát az Isten élménye megelőzte, mielőtt még gyümölcsöket teremtek volna. És Isten terve az volt, hogy a transzcendensből hozzon létre gyümölcsöket. Nem az volt a terve, hogy emberek megragadják a törvényt, és a törvények keresztül egyre erkölcsösebbek legyenek. Hanem az volt Istennek a terve, hogy megragadják Isten élni, Istennek a beavatkozását, és aztán legyenek erkölcsösek. Az a látás, hogy mondván azt, hogy az Ószövetség népe törvény alatt volt, ezért egy másodosztályú nép volt, ez nem teljesen igaz. Mert Izraelben, a kiválasztáson alapuló Izraelben, már Ábrahámnál, vagy Ábrahámnál látható, a kiválasztás után az Isten keresés, az Isten élmény, és Krisztus jelenléte. Aztán látható az, hogy eljön egy természet fölötti lény, ez a Melkisedek, és ez olyan áldás bocsát az Ábrahám magvára, aki elkezd működni, látható később, aztán Mózes életében, hogy szintén karizmatikus élménnyel van fűszerezve az kivonulástól kezdve végig a pusztában 40 éven keresztül Isten népe, és látható az is, hogy belehelyezik Mózesbe Isten a szellemet, látható az is, hogy ráárad a 70 vénre ez a természet fölötti kenet, erő jelenlét, ebből aztán profétálnak és ebből építkeznek ügyes-vajos dolgokat. Látható az, hogy az értelem és a bölcsesség szelleme, akik fölépítették Mózesnek a kunyhóját, vagy illetve a Mózes sátrán, a találkozás sátrát, a nagy sátor, ahol a fridára volt, az mind az értelem és a bölcsesség által fűzték, húzták, vágták, illesztették össze. Tehát látható az, hogy Isten szelleme lebegett, és nem csak lebegett, hanem átjárt ezeket a fickókat, és ezeken keresztül, akár hölgy, akár férfi, megvalósult Istennek a terve. Tehát ez az egész dolog, ez bennünket arra sarkaljon, hogy Isten először transzcendens tart, és aztán jön létre Isteni jellem, Isteni karakter. Amen. Lapozzunk az 1 Korintus 10-hez. Előbb volt a nép spirituális, mint szent. Előbb találkozott a spirituális élménnyel, mielőtt még szent lett volna. Ez fontos lesz leszögezni, ugyanis 4-es verszak, 10-4. És mindjárt egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követi vala őket, a kőszikla pedig a fölkent volt. Egyre jobban a szellememben tudatosodik az, ez nem a názareti Jézus Krisztus, ez a Krisztus. Na, a názareti Jézus neve, a Krisztus, az a földi létbe kapta, amikor Márián keresztül megszületett a Szent Szellemnek a lebegése és mindenfajta működésén keresztül. Tehát a Krisztus, a fölkent, végig követte Izrael, a kiválasztott magot, és mindig megjelent a megfelelő pillanatban, hogy Isten terve megvalósuljon. Visszatérek a 2 Mózes 19-hez, mi volt Isten alapvető terve? Az, hogy egy megszentelt nép jöjjön létre, és egy királyi papság. Már az Ószövetségben látható a királyság vonala, szellemi vonala, és az egész pusztai vándorlás célja az volt, hogy megértsék a királyságot. Haló, itt vagytok velem? Az Isten célja az volt, hogy próbáról próbára behívják a királyságot, hogy a királyi papság tudjon funkcionálni. Ezt nem értették meg Izrael népe, nem értette meg az elhívásukat, és nagyon nagy hasonlóság van az utolsó idők egyháza és Izrael népe között. Lapozzunk, vagy majdunk itt az 1 Korintus 10-nél, a 11-es verszakot olvasom föl. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, ez a példa, ez azt jelenti, hogy típus. Típus, mondjuk egy típus. Típusként estek meg, megírattak pedig a mi tanulságunkra, miért írattak meg? Hogy mi tanuljunk ebből, akikhez az időnek a vége elérkezett. Tehát Pál már használta a tanításában az egész ószövetségi történetet, Mózes történetét, hogy restaurálja a népét, a korintusi népet, helyreállítsa, reformálja a népet, és aztán reaktiválja újra Isten szellemét, hogy helyreállítsa a korintusbeli gyülekezetet. Tehát restaurálta, reformálta és reaktiválta Istennek az akaratát. És az Istennek az akarata, hogy az utolsó időben megértsük, mi történt Mózessel és Mózesnél. Ugye két állomásról beszélünk. Beszélünk egyszeres, mint a Sínai hegyről kapott élményről, a 10 parancsolatot, amikor megkapták, és beszélünk majd később, remélem el tudok idáig jutni, Kádes Barneáig, amikor is a 12 kép kiment, hogy Istennek az akaratát véghez vigye, megkérdeljék azt a földet, amit 40 napon keresztül bejártak, és meglátták azt, hogy micsoda gyümölcsök vannak azon a földön, és ebből a gyümölcsből egyet-kettőt leszakítottak, hoztak fügét meg szőlőt. A fügéről írva vagyok, vagy a szőlőről írva vagyok, tudjátok, hogy ketten hoztak egy fügét, vagy egy szőlőt, elnézést. Tehát ketten hoztak egy szőlőt. A fügéről nincs szó, valószínűleg az is nagy füge lehetett. Én ettem a héten fügét, és nagyon finom a füge, és hiszem, hogy nem csak a szőlő volt ilyen nagy, hanem a répa is, meg a kukorica, meg nem tudom még milyen bogyók, meg nem tudom milyen gyümölcsök voltak. Ők egyet leszakítottak, és mintának behozták, hogy saját magukat igazából leégessék, mert láthatta az egész nép, hogy az a föld egy nagyon jó termőföld. Egyébként ezek a gyümölcsök, ezek a nagy gyümölcsök néhány helyen újra megjelentek, és hallottam bizonyságképpen egy szolgálótól, hogy imádkoztak a földért, amely egy népcsoport, ahol akik átadták az Úrnak az életüket, és amely népcsoport szerette volna, hogy Isten újra beindítsa a vetés-aratás törvényét, és nagyon nagy gyümölcsök jöttek létre. Dicsőség Istennek! Tehát visszatérve a üzenetre, tehát Istennek az a terve, hogy megértsük a Sínai hegyen mi történt, és aztán meg tudjuk érteni azt is, akiknek az időknek a vége elérkezett, hogy Kádes Barnea és Sínai hegy között miért nem tudott megváltozni a nép? Miért nem tudott átalakulni ez a nép? A Sínai hegynél lévő élményt úgy értsétek, hogy Isten adott a nép számára egy olyan korlátot, ami a királyi papsághoz nem csak úgy hozzátartozik, hanem beindította volna a királyi papságnak a szerepét. A törvény nem azért adatott nekik, hogy Isten úgymond kiszúrjon velük. Létrehozott egy olyan dokumentumot, egy olyan szerződést velük, amit úgy sem tudnak betartani, majd utána megjelenik, és aztán az arcukban röhög, mondván azt, na látjátok, milyennyire elvetemedett, keményakú és béna népet. Hanem Istennek az volt a terve, hogy működjön a 10 parancsolat, és nem azt higgyétek, hogy azért adta a 10 parancsolatot, hogy aztán Isten kijátszon velük, vagy úgymond bemutassa őket, és éreztesse velük Isten, hogy ő nagyobb, a nép pedig az ember, amit Isten teremtett, az kisebb. A Róma 7-ben azt mondja Pál, hogy a törvény szellemi. Tehát a törvény szellemi.
És azért szeretni a törvényt, mert Isten élő igéjét tartalmazta. Lapozzatok velem az apostolok cselekedete 7. részhez. Itt még most nehogy azt higgyétek, hogy a törvényt szeretném a mai prédikációból fölemelni, és azt szeretném, hogyha a törvény alá visszamenjünk, távol állja tőle. Itt csak azt akarom bemutatni nektek, és úgymond inspirálni benneteket, hogy Isten azért adta a törvényt, hogy a nép megszentelődjön, és a nép beálljon a profétai elhívásába, azaz a királyi papságba, és a nép egy külön választott úton kezdjen el haladni, amelynek a célja az volt, hogy Isten megtartsa a népet szentségben. Tudtok erre ámen mondani? Vissza az abcsel héthez, ugye, ott vagytok, velem vagytok? 37, 36-tól inkább. És ez hozta ki őket csodákat és jeleket tévén Egyiptom földjében, és a veres tengeren, és a pusztában 40 esztendeit. Ez a Mózes, ki az Izrael fiainak azt mondotta, a profétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Ez a profécia Krisztusról is szól. Nem csak Mózesről, hanem Krisztusról is. Mert bár Mózes volt bizonyságot tett Krisztusról. Aztán, ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Siné hegyen, vele beszélő angyallal, és ami atyáinkkal, ki ez a vele beszélő angyal, ez Krisztus. Tehát úgy fordíthatnám, a Siné hegyen a vele beszélő Krisztussal és a mi atyáinkkal, aki élő igéket, vagy úgy is mondhatnám, élő kijelentést vett, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordulának. Amen.
Halleluja.
Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, nézd meg, hogy a 38-as verszakban Isten ezt a népet, amely még nem szentelődött meg, minek hívja? Nézd a 38-as verszakot. Gyülekezetnek. Gyülekezetnek. Görögül eklézsia. Aztán Sinő hegyen ott volt vele Krisztusban, Krisztussal, és mit adott nekik a mennyi Krisztus? Élő igény, élő kijelentést. Tehát minek hívja a Mózesnek a parancsolatait Isten? Élő igének. Van egy szellemi mondás, amit nem én találtam ki, azért annyira jó. A törvény megszűnten marad érvényben. Hogy ezt jobban megértsd, Jeremiás kora óta, mióta a profétált Jeremiás arról, hogy egy új nép jön létre, akinek a szívében írja a törvényt Isten, ettől a ponttól kezdve, hogy bejelentette a szellemvilágban Jeremiás ezt az igét, elindult egy új korszak, amelyet Izrael nem ismert föl. Amióta ki lett mondva, hogy egy új korszak jön el, egy új nép, akinek a szívében ez a törvény, beindított Isten egy üftörténeti reakciókat. A cél az volt, hogy megszülessen a názereti, ez a názereti betöltse a törvényt, és aztán pedig olyan népet hívjon elő, akik szintén meg vannak szentelve, királyi papság, és akiknél a törvény működik, azaz a szívükbe írt szeretet parancsolata. Mert Jézus Krisztus azt mondta, a törvény két parancsolaton keresztül lehet megtartani vagy betölteni. Szeresd az Urat, és szeresd a testvéredet. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mi az új parancsolat, ez az új parancsolat, hogy most már mi Krisztusban újjászületve tudjuk szeretni az Urat teljes szívből, és tudjuk a testvéreinket is teljes szívből szeretni. Amen. Halleluja. Ez volt az előzmény, amiről ma akartam beszélni. Előzmény címén. Tehát Istennek az a terve, hogy a Sínai hegyről eljusson Istennek az éve Kádesbarneába, ez 11 nap. És az a terve Istennek, hogy bemenjen az ígéretnek a földjére. És ma ugyanígy van Isten népe, a célunk az, hogy megértsük az élő igéket, az élő kijelentést, bevegyük az élő kijelentést, amit Isten ad a mai kor számára, a mai nép számára, és eljussunk az ígéretnek a földjére. Ez nagyon egyértelmű, és nagyon tiszta, egyszerű, ugye, megfogalmazás. Nyissuk ki az 5 Mózes 31-nél az ígét. Ma sok olyan dolog lesz, ami nehezen érthető, már mint a megfogalmazások, meg stb. Kérlek téged, ha valamit nem értesz, ne idegeskedjél, én se értem, amit beszélek. A másik dolog pedig, hogy, és ezt fel is vállalom, az a cím. És a másik dolog pedig, hogy ezért ki is vetítem majd ezeket a mondatokat, ezeket úgy építettem össze, hogy megértsd, hogy miről akarok beszélni, használom a megfogalmazásokat, hogy bizonyos dolgokat le tudjak tisztázni, és legyek egyértelmű, és bizonyos dolgokban tegyek tisztában bizonyos nézeteket. 5 Mózes 31-nél vagytok?
Igen.
17, 17-es verszak. De felgerjed az én haragom ő ellen azon napon, és elhagyom őt, elrejtém az én orcamat ő előle, hogy megemésztessék. És mikor utolérje a sok baj és nyomorúság, mondani fogja azon a napon, ha majd nem azért érte ki engem ezek a bajok, hogy nincs az én Istenem én közöttem. Én pedig valóban elrejtem az én orcámat azon napon, és ő minden gonoszsága miatt, amelyeket cselekedett, mivel ott más istenekhez fordult. Tehát azt tudnotok kell, hogy amikor elkezdték a kivonulást, akkor még egy Isten volt. Mire 38 év eltelt, és a Kádesz Barneában 38 éven keresztül körbe-körbe volt mentek, onnantól kezdve már elkezdődött egy teljesen szellemi leamortizáció, és mire eljutottak a Jordán folyóhoz, Moab vidékéhez, ott már Baal Peorhoz is eladták magukat. És az Istennek mindig az a célja, és nézd meg most Isten mentalitását, figyelj! Elrejti az orcáját, hogy újból elkezdjék Istent keresni. Elrejti az orcáját, hogy újból Istent elkezdjék keresni. Én pedig valóban elrejtem az én orcámat azon napon, ő minden gonoszsága miatt, amelyet cselekedett, mivel hogy más istenekhez fordult. Tehát mi Isten orcájának a megnyilvánulása, Isten jelenléte, ezt teljesen le lehet tenni, le lehet fixálni, és Isten, amikor elrejti az orcáját, az Izrael tudta jól, hogy akkor baj van. Mi volt a síréhelynek az alapélményének a célja? Ez, hogy Isten, mikor jön a transzcendenssel és megérinti a népet, fölismerje, hogy minden rendben van. És amikor Isten elrejti az orcáját, az ő jelenléte nincs köztük, akkor baj van. Tehát Istennek van egy ilyen mentalitása, ezt letisztázhattuk most, hogy amikor ő elrejti az orcáját, a nép miatt teszi ezt, ő elbújik, hogy a gonoszságból elkezdjen kikeverődni. Kikeverednie. 5 Mózes 32. 18-tól. A kősziklát, aki szült téged, ezt Krisztus elfeledte, megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged, látta ezt az Úr, és megutálta bosszúságban az ő fiait és lányait. És mondta, elrejtem orcámat előlük, hadd látom, mi lesz a végük. Mert elszülött nemzetség ez, fiam, akikben nincs hűség. Amen. Itt megint látható egy szellemi elv Istennél, akkor rejti el Isten az orcáját és a jelenlétét egy népcsoport, egy kiválasztott népcsoportól, ha nincs bennük hűség, és az elzülött szó helyett azt is lehet mondani, hogy kifacsarodott, vagy pedig álnok nemzetség. Kifacsarodott, vagy álnok nemzetség. Az a szó, hogy álnok, megjelenik az Ó és Új Szövetségben egyaránt. Az álnok szó jelentése azt jelenti a mélyében, hogy mit jelent ez a szó valóban, valaki valahonnan eltávozik, és megfordul. Tehát ez álláspontját megfordítja. Ezért kicsavarodott. És ez a nép két tulajdonsága miatt rejtette el Isten az orcáját, a hitetlenség vagy hűtlenség miatt, illetve az álmodság, hogy kicsavarodott nép lett. És nézd meg, hogy az a nép, aki látja Mózesen keresztül Isten jelenlétét, látja a sátornál Isten jelenlétét, dicsőségét, ez a nép egy kicsavarodott nép lesz. És mire elérne a végcélba, addigra fucsot mond az elhívás, nem tudja betölteni a szerepét. És Jézus azért akarja az Új Szövetségben ezt az egész folyamatot újraindítani, hogy végre beinduljon, amit Isten már eltervezett az Izrael életében. Az a folyamat, hogy Isten kiválasztott népeket újjászülessenek, és bemenjenek Istennek a szent akaratába. Menjünk vissza a 2 Mózes 33-hoz. Kicsit ismétlek is, de nem probléma. Hát most megszak, 33-ára. A tejjel és vízzel folyó földre akarja bevinni őket, és azt mondja az egyes verszakban, erej, menj fel innen te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről, a földre, amelyről megesküdtél Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván, a te magodnak adom azt. Tehát, amiről beszélek, hogy Ábrahámnak volt egy transzcendens, azaz természet fölötti élménye Istennel. Átadott neki Isten egy ígéretet, egy örökséget. Ebbe az örökségbe kellett beleállnia a mózesi generációnak. Tehát nem az történt, hogy kiválasztott egy új generációt Isten, nem. Itt egy jogfolytonosság van. Ábrahámtól kezdve elindult egy isteni program. És ebben az isteni programban része volt Istennek. Ő indította el. ő indított el, és úgy indított el, hogy már rögtön egy ilyen meglátogatáson keresztül, egy ilyen szuper élményen keresztül, hogy Ábrahámnak megjelent Melkisedek, aztán Isten is megjelent többször, és beindította Melkisedek Ábrahámnak az elhívását. És olyan erős volt ez az elhívás, hogy olyan erős volt ez a természetes világon túli élmény, hogy megáldotta Isten ezt az Ábrahámot, vagy Ábrahámot, először Ábrahámot, és ez az áldás olyan erős volt, hogy Mózesre is kihatott, és a mózesi sátorra, és a mózesi istenkeresésre, és a szellemi javakra. Zsidókhoz írt levél 7-es fejezet. Kérlek benneteket, lapozzunk a Zsidókhoz írt levél 7-es fejezethez. És most már arról kezdek beszélni, hogy ez a transzcendens, ez a természet fölötti, ez az isteni beavatkozás, ez a szellemi javadalom, ez örökítő erővel van fölkelve, és amikor belép Istennel való közösségbe egy ember, az megéli az isteni szombatot, és az isteni szombaton lévő transzparenciát. Zsidókhoz írt levél 7-es fejezet. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta, mit csinált?
Megáldotta,
köszönöm. Akinek tizedet is adott Ábrahám, mit adott? Mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, aztán Sálem királya, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg, pedig milyen nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka, és bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jó lett, ők is az Ábrahám ágyékából származtak, de az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretnek a birtokosát megáldotta. Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt halandó emberek szednek tizedet, ez a Lévi, ott ellenben az, aki bizonyosság szerint él. És hogy úgy szóljak Ábrahámnál fogva, tized vétedet Lévitől is, a tizedszedőtől, mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkisédek. Na hát ez kicsit most már komplikált, mi? Tehát, egyetemű, hogy amikor tizedet vitt Ábrahám Melkisédeknek, és cserébe Melkisédek pedig megáldotta Ábrahámot, akkor ez az áldás annyira azt a vérvonalat, azt az izraelita vérvonalat megáldotta, hogy amikor Lévi bement és Istenhez szolgált, ebben az áldásban volt benne, és azt mondja az ige, hogy még Lévinek is beszámítatott ez a tizedadás. Ez azt jelenti, hogy még Lévi is megérezte szememben ezt az áldást. Hogyan lehetséges ez? Hát Lévi nem is élt. Azt mondja az ige, hogy az ágyékában volt Ábrahámnak Lévi. Ez azt jelenti, hogy nem csak a fizikai szaporodás közvetíti az áldást, hanem a mag, a spermiumban benne van egy örökítő anyag, az áldás. És ez az örökítő anyag onnantól kezdve elkezd működni, mert Isten ránc reakciót hoz létre, és örökíti az áldást Isten. Mert az az ember, akit Isten megáld, az áldott lesz. És mivel meg van áldva, ezért a gyereke is áldott lesz. Ezt Isten annyira megmagyarázta a 10 parancsolatban, ami szellemi élő ige, hogy ezer ízlet áldottak az igazaknak a magva. Tehát ez azt jelenti, hogy Ábrahám áldásába kellett volna beállniuk a mózesi generációnak. Föl kellett volna ismerni azt, hogy a sátornak a működését nem önmagában ők hozták létre, hanem Isten, és Isten pedig Ábrahámon keresztül hozta létre, hogy indította be az óriási kihívást, elhívást és sokszorozódást. Mit nem értett meg Izraelnek a népe? Ezt. Hogy nem mózesen keresztül jön az áttörés, hanem Isten áldásán keresztül. Ezt az áldást viszont Isten úgy adja, ahogyan ő megszabja a parancsolatokon keresztül. Tehát törvényt szab, és azon keresztül akarja megvalósítani az áldást. Most erre azt mondod, hogy hát most már nincs 10 parancsolat az új szövetségben. Ez fél igazság, de amit fontos megértened, az az, hogy a törvény helyett Isten adott egy új törvény, a hit törvényét. Mondjuk együtt, hit törvénye. És a hit törvénye által indul be mindaz az áldás, ami Ábrahámban benne van. És a Róma 4 erőt ez bizonyosan volt, ha megelolvasod ott a Róma 4-et, hogy Ábrahám és Krisztuson keresztül pedig ránk árul ez az áldás. Sőt, a Galácia levél pedig azt mondja, hogy megáldotta a Krisztust, a magot, és ebben a magban van az áldás, a Krisztusban. Mondjuk Krisztus a mag.
Krisztus a mag.
És mivel te a Krisztusban vagy a magban, ezért rajtad van a mag áldása. Amen. Tehát visszatérve a zsidókhoz itt levélhez. Isten igéje azt mondja, hogy beindított ez a mennyei papság egy áldást. Értsd meg, az áldás az nem földről jön. Mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet. Isten a nagyobb, az ember a kisebb. Ezért, amikor a világnézetedet át akarod alakítani hitteteljes világnézetre, meg kell értened azt, hogy neked szükséged van az áldásra. Mert a nagyobb tudja csak bevinni a kisebbet az isteni cserébe, isteni ellátásba. És itt önmagában az áldásra, teljes mértékben az Ábraham áldására gondolok, amiben benne van a hitüzenete, és a jövőt, és a sikeret, hogy bejuss Kánaán földjére, azaz Krisztusba, benne maradj, és erre vagyok téged az Úr megszentelve, helyreállítva, Isten dicsőségére. Önmagában az áldásról beszélünk, soha ne kontrolláld le az áldás anyagira, hanem engedd meg, hogy az az áldás, ami Ábraham hitében van, az működni tudjon. Sőt, azt mondja az ige, hogy Ábraham az atyám. Na most erre tovarják gombot. Hogy lehet, hogy ő atya? Hát nem is ismerszik. Hát úgy, hogy ő benne van egy olyan atyaság, amit a hit szellemen örökít. Mert az összes szellem, ami Krisztusban van benne, az örökítő szellem. Például amikor találkozol a hitnek a szellemével, rögtön örökít Isten hitet a szívedbe. Melyik hitet? Az isteni hitet. Találkozol a szeretet szellemével. Melyik örökítő anyaggal találkozol? Az agapé szeretettel, ami Istenben van benne. Ha találkozol például a szentség szellemével, mit fog örökíteni Isten? A szentséget felé. Maga a szent szellem az örökítő. Mert azt mondja ott a Galácia levélben Pál, hogy elnyerjen a szellem ígéretét hit által. Tehát a pogányokra kitöltesse Ábraham áldása, hogy elnyerjük a szellem ígéretét hit által. Tehát mi az, ami örökíti az ígéretet? A szent szellem, Isten kenete, a dicsőség az Úrnak. Tehát meg van áldva, aki meg van áldva, azon végig csorog egy keret, egy erő, egy szent szellem jelenléte, és azt tovább tudja adni a szent szellem áldását. Nem tudom, hogy el tudjátok-e olvasni. A szellemi élet célja a megszentelődés. Mindjárt beszélünk mélyebben erről. A megszentelődés célja, hogy az újjászületést megtartsuk. Nem tudjátok olvasni?
Igen.
Hátul is? Pici, te is? Igen? Újjászületés. És van az újjászületés után olyan szellemi fogalomtár, amelyeket most összehoztam nektek, és egy csokorban gyűjtöttem, hogy megértsd azt, hogy az Isten élmény az újjászületés, amen, hát az újjászületés sem attól függött, hogy szent voltál, vagy nem voltál szent. Az újjászületés is egy természet fölötti élmény, transzcendens. És meg van előlegezve minden. Ki akarok téged hozni most a Kárszper szolgálatából, hogy belép a megadalás szolgálatába. Hogy Isten nem cselekedetekből adja az ő jelenlétét. Amen. Az újjászületés az az alap dolog, alapillér. Aztán fontos, hogy utána a királyságot elkezd látni, és benne tartózkodj a királyságban. Ez a János 3-ban egyértelműen le van írva, hogy akik újjászületnek, az látják a királyságot. Aztán Isten királyi papságot akar létrehozni, papok birodalmát. A Péter levél beszél erről. Aztán Isten szeretné, hogy elhiggyük, hogy Isten gyermekei vagyunk, és fiak is vagyunk. A fiúsághoz hozzátartozik egy növekedési fázis. Aztán Isten kiválasztott, elhívott és örökbefogadott edényei vagyunk. Ezt is el kell hinnünk, és erre is akar majd tanítani benneteket Isten a kiválasztásodról, az elhívásodról és az örökbefogadásodról. Aztán Isten a tanítványságról is fog tanítani téged, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Utána Isten fog tanítani a barátságról. Ez a tanítványságból fakad, hogy Isten barátjának neveztetünk. De ahhoz, hogy elhitt, hogy Isten a barátod, Isten fia barátod, Jézus Krisztus, nem az atya, hanem a fiú, ehhez az kell, hogy az újjászületés megtörténjen. Belépj a királyságba, átváltoz királyi papsággá, Isten fiúságát átvett, elhívásodat, a kiválasztásodat és az örökbefogadásodat beépít az életedbe, tanítványává jár, és aztán barátjává váljál Jézus Krisztusnak. Mert azt mondja Jézus, hogy az az ő barátja, aki betartja az ő parancsolatait. Aztán el is elhívott szolgának és rabszolgának, ez csak azt tudja valóban befogadni, aki Isten barátja és Isten tanítványa. És aztán pedig Isten elhívott harcosnak is bennünket. Ez Isten terve, hogy te újjászületés után elindulj egy folyamaton, tanítványá váljál, és aztán harcossá váljál. olyan embereket nem tudunk a harcba küldeni, akik nem akarják a királyi papságot, és nem akarják a királyság látását befogadni. Olyan embereket nem tudunk harcba küldeni, akik nem hiszik el, hogy Istentől kiválasztott fia. És olyanokat sem tudunk harcba küldeni, akik nem tanítványok. Ez egy egyház mit csinált évtizedeken keresztül? Beküldte őket a harcba, vagy megkívánt és elvárások alá vitte őket, mikor még a gyermekségükben sem voltak biztosak. A királyi papságnak a szellemi témáját se értették. Hát egy átlagos keresztény elolvassa a Melkisédek rendjén szóló történetet az zsidókhoz írt levélben, azt hiszi, hogy az író nyelveket szól. Mert számára érthetetlen, hogy mi történik a zsidókhoz írt levélben. Miért? Azért, mert lehet, hogy nem is születtek újjá. Óriási a feladat. Nagyon erős károsztatás van az Eklézsián. Miért van megkárosztatva az Eklézsián? Miért van ez a károsztató ördögi erő az Eklézsián? Azért, mert nem hogy az újjászületés élményében nem biztosak, hanem azokról, amikről most felsoroltam, azokban sem biztosak, hogy ők Isten tanítványai, hogy ki vannak választva, Isten gyermekei, egy királyi papság szent nemzetévé vannak átalakítva az újjászületésből. Nézzük az igét. 2 Mózes 33. Itt vagyunk az első verszaknál. Visszaviszem oda a szlájtot, ha le akarjátok írni itt a szlájt. A pusztában Isten azért vitte be Izrael népét, hogy megpróbálja, mi van a szívében. A királyságban ugyanezt történik, egyre jobban megérted a királyság elveit, belelátsz a királyság működésébe, és Isten pedig feltárja a szívedet. A királyság tárja fel igazából a szívedet. Ha a királyságban vagy benne, akkor benne vagy a pusztában. Mindaddig, amíg nem vagy benne a pusztában a királyságban, addig nem érted meg ezeket a dolgokat. Azt kérdezed, hát most hogy hívja a királyságét húzta? Hát úgy, hogy a királyság bevisz egy olyan környezetbe, itt a Földön, amelyben napról napra föl kell fognod azt, hogy a világ szerint döntesz, vagy a királyság szerint döntesz. És a királyságban van az erő, hogy föltárja Isten szelleme a te szívedet, hogy mi vagy, vagy ki vagy. Mert a világban nem lehet föltárulkozni. A világban nem fogod tudni megérteni, hogy ki vagy. Csak a királyságban. És Isten próbáról próbára visz bennünket. Élethelyzetről élethelyzetre, hogy megmutassa, kik vagyunk mi valójában. Nem angyalokat küld Isten, hogy föltárja a szívedet, hanem próbára visz téged. Nem visz ki a világból bennünket Isten, hanem benne tart a világban. A 2 Mózes 33:3-ból. A tejjel és vízzel folyó földre, de én nem megyek föl köztetek, mert te kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton benneteket. Amen. Tehát Isten látta, hogy Istennek a népe a transzcendens nem akarja átültetni a szellemi életébe. Nem akarja bevenni mindazt, amit Isten megalkotott, vagy kitalált, Mózesen keresztül pedig közvetített, katalizátor szerepet töltött be Mózes. De Isten tudta, nézd meg, azt mondta, hogy nem menjek fel köztetek, nem vagyok hajlandó betenni a lábamat közétek, mert egy kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészelek titeket az úton. Isten többször szól, amikor elkezdődik egy isteni munka, mozgás egy ember életében, gyülekezet életében, egy csoport életében, hogy közösséget akar-e vállalni velük, hogy nem akar közösséget vállalni. És most lapoznunk a 4 Mózes 13-hoz. Ezek után, miután megtörtént Mózessel mindez a találkozás, tudjátok, a 2 Mózes 33-ban utaltam előző héten, hogy Krisztussal találkozott a sátrában, és arcról-arcról látta az Urat. Utána azt mondja a 4 Mózes 12-ben, elnézést, 7-es verszak, megmutatja, hogy milyen állapotban, szellemi állapotban van Mózes. Nem így az én szolgámmal Mózessel, aki az én egész házamban hű. Szemtől szembe, az eredetiben nem szemtől szembe arcról arcra van itt, hanem szájról szájra szólok ő vele. Ez fontos. Mert Isten nem mutatkozott be Mózesnek arcról arcra, csak Krisztus. Jó, ezt jegyezzétek meg. Tehát szájról szájra szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban, a Szeptuagintában, a görög ószövetségben ez úgy van írva, hogy teljes feltárult látás, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja, a hasonlatosságánál pedig a doxa szó szerepel, ami a dicsőséget jelenti. Tehát látja az ő dicsőségét, ez Krisztus, az Úrnak a dicsősége, mert nem itt féltek, miért nem féltek hát szólni az én szolgám ellen, Mózes ellen. Tehát a lényeg az, ezt azért akartam megmutatni, hogy tudatosítja Isten a néppel, hogy van egy személy, aki szemtől szembe látja az istenséget, és tisztán szól neki, tisztán hallja Istennek a tervét. Most gondolj csak bele, hogy lenne a gyülekezetünkben egy kiválasztott proféta, akit Isten hívott el, és ő bebizonyítja, hogy ő proféta Isten neki. A egyik kezével szétválasztja a Dunát, a másik kezével arrébb teszi a Gellért hegyet. A pilisi hegyekbe pedig tűzbokrokat hoz létre, és onnan szól. Zalagerszegen viszont nem tudom, ilyen isteni élményt kap ez az ember. Pécsen pedig nem tudom hány babot meggyógyít. Tehát bizonyítja Isten, hogy van egy ember, aki van választ, ez így történt. Úgy száll le Isten, hogy remek itt a Gellért hegy, meg a Sráb hegy, meg a Saskégy. Úgy száll le Isten. És mindenki érzi, mert remeg alatta a föld. És tudja, ez Isten. Ez valóban Isten. És képzeld el, ez a nép mégis fölállod ellene, és nem hisz az élő igének, amiről beszéltünk, az élő kijelentésnek, az aktuális rémának Istentől, az aktuális Istentől jövő üzenetnek. És itt azt mondja megint, miután Miriam és Áron föllázad ellene, hogy figyelj már ide, ember! Hát én Mózessel szemtől szembe beszélek! Haló! Van itt valaki? Mondja a népnek Isten. Ember! Én jelenek meg neki! Én Isten, aki teremtettem a Földet! Aki a kezembe tudom beletenni a Föld bolygót! 13-as megszak. Azután pedig elindult a nép Hasárótból, és tábort ütöttek Párán pusztájában. És szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kínáljuk meg Kánaán földjét, amelyet én adok Izrael fiainak, az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjenek, mind olyat, aki főebbe közöttük. Elküldi azért őket Mózes Párán pusztájából, az Úr rendelése szerint, és azok a férfiak mindnyájan főemberek voltak Izrael fiai között. Amen. Nagyon érdekes ez a 12-es szám, ezen elmélkedtem otthon, és valahogy azt láttam, hogy Isten ugyanúgy Jézus szolgálatán keresztül a 12 tanítványnak egy megelőlegezett királyságot mutat be. Egy megelőlegezett kölcsönt ad nekünk. Miről beszélek? Hogy Jézusnak a szolgálata itt a Földön 3,5 éven keresztül nem ugyanaz a szolgálat, mint a föltámadott Krisztusnak a szolgálata. Tudtok követni? És ugyanúgy, hogy a 12 kém be lehet Kánaán földjére, és előleget kap az áldásból, a Krisztusból, a királyságból, ugyanúgy a már Kánaán jelképe, típusa a királyság is, és Krisztus is. És ugyanúgy jelképet, mintát, látást kapnak arról, hogy milyen előleg lesz rajtuk, ahogyan a 12 tanítvány démonokat üztek, gyógyítottak betegeket, prédikálták az evangéliumot, és működött. Bármelyik városba elmentek, mindenhol működött Isten akarata. De ez egy megelőlegezett dolog volt. Utána tudjuk jól, miután Jézus lement a Seholba, és a világ harcát harcolta, lent a szelleme és a lelke, tudjuk jól, hogy 3 napon belül ők teljesen kifordultak önmagukból. Kemény hangúakká váltak, azt mondja Jézus, kemény szívűekké és hitetlenekké. És ugyanúgy, balanszba állítom, tehát egy ilyen hasonlatba állítom a 12 kémet a 12 tanítványjal. Értsd meg! Hiába van ott a 12 kém végig Mózessel az Egyiptom való kivonulástól, a Hóreben át, aztán isteni élményeken, ugyanúgy, mint a 12 tanítvány Jézus Krisztussal, aki megdicsőve látják hárman, aztán rengeteg csodát tesz, addig, amíg személyesen átveszik azt az elhívást, amit Isten akart nekik adni, az az Istentől jövő emberi átalakulást, amit Isten tervezett az ember számára, hogy hogyan tud átalakulni az ember, hogyan tud isteni lényé változni. És ugyanígy, amikor beszélek erről, hogy Isten elhívott bennünket arra, hogy újjászülessünk, innen kezdődik minden. Az újjászületés lényege ez, hogy egy isteni elem álljon belénk a szellem, és a szellembe beleálljon a Krisztusnak a szelleme. És Krisztusnak a szelleme pedig örökítse a Krisztusnak a tulajdonságait. Istennek ez volt a terve, hogy örökítse a Hóreben Isten akaratát, az élő igét. Aztán Istennek az volt a terve, hogy örökítse végig a Kánaán keresztül az ő tervét, Ábrám áldásán. Ugyanúgy 12 tanítványon is az volt azért, hogy elhívva, hogy ki legyen válasz a 12 prototípus. Hogyan tud Isten királysága egy emberek keresztül hatalmas mértékben működni? És ez a királyság az újjászületésen keresztül indul el az ember életében. János 3 az lapozatok. János 3. János 3-5. Bizony, mondom nektek, ha valaki nem születik víztől és szellemből, nem mehet be az Isten királyságába. Tehát mi az alap, rögtön egy alap program, ami beindul az újjászületés után, mondjuk egy a királyság. Tehát bemehet egy ember az, aki újjászületik a királyságba. Aztán miről beszél később? Így a 3-as verszak. Felek Jézus is mondanék így. Bizony, mondom nektek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát először Isten azt mondja, hogy nem láthatja valaki Isten országát, aztán pedig Isten fia azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nétek, hogy nem mehet be Isten országába. Testvérem, ha te újján születtél, és most a szívedre teszed a kezedet, és ha megkérdezem tőle, hogy látod-e a Isten királyságát, azt fogod mondani, Lali, azt sem tudom, miről beszélsz. Ha őszinte vagy be. És ha azt kérdezem, hogy miután újján születtél, érted-e a királyság szellemi elveit, azt fogod mondani, Lali, királyság elvei, mi van? És ha az egyháztól kérdezed meg, a magyar eklésiától, hogy mi a királyság alapelve, vagy látod-e a királyságot, azt mondja, hogy mi van? Egy új szemüvegem van, most tisztán látok Lali, de többet ne kérd tőlem. Mi az, hogy látom a királyságot? Menjünk vissza a 4-Mózes 12-höz, 13-höz. 13, ahol itt a Kánaán földje. Tehát Istennek az volt a terve, hogy kimenjen ez a nép. Arról beszéltem, hogy a kémek, ugyanúgy a 12 kém, mint a 12 apostol, el volt hívva arra, hogy újjászülessenek és lássák a királyságot, és aztán pedig elmennek és visszajönnek. És tudjuk jól, hogy nem olvasok föl, de tudjuk jól, hogy rossz hírt hoztak, és azt mondták, hogy az a föld, amely által mentünk, hogy megkémleljük, az olyan föld, amely megemésztető lakói, és az egész nép is, amelyet láttunk, azon száros emberekből áll. Láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiai, és olyanok voltunk a maguk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Egy víziót közöltek ez a két ember, ez a 10 ember, és ebben a vízióban benne volt az ő saját maguk félelmük, rettegésük. Ez egy minta. Ez egy minta típus. Az egyik oldalon van két ember a 12-ből. Van Józsué és Káleb. És van 10 ember, aki azt is mondja, ami nincs ott. Még belelát az Anák fiainak az agyába, és elmondja, hogy ők hogyan látnak. Még azt is tudja, hogy a másik hogyan lát. Az életében nem beszélt vele. Az életében nem kommunikált vele. Egy tanítását nem hallgatta meg Anák fiainak. De mégis tudja, hogy hogyan lát Anák fia. És ez a kereszténységben hogyan jelenik meg? A kereszténységben ez úgy jelenik meg, hogy emberek olyan víziókat, mintákat, elképzeléseket, tudatalattit követnek, ami Isten soha nem mutatott be, soha nem mondta, hogy az működni fog, és soha nem mondta, hogy ezzel egyet kell értened. Mintákat követtek ezek az emberek. Ez a minta, ami bennük volt, ez már akkor bennük volt, amikor a 2 Mózes 33-ban azt olvastuk, hogy kemény a nép. Tehát ez nem új volt. 12 kém, aki fölment. Tisztában volt Isten, amikor kiküldte ezt a 12 kémet. Tisztában volt velünk, hogy amikor kibennek, ezek az emberek tökre akarják majd tenni Istennek a munkáját. Tökre akarják majd tenni Isten munkáját. És amikor rájössz arra, hogy a te szememedben, a szívedben milyen víziókat és félelmeket követsz, akkor fogsz tudni szembesülni azzal, hogy te hogyan gondolkozol magadról, és elhiszed-e azt, hogy a királyság hatalmasabb-e, mint az Anák fiai, és azok az erők, akikkel szembenézel, akikkel te tisztában vagy. Hogy azok a te erősségeid. Azok a te erősségeid. Én úgy neveztem ezt el, hogy királyság kultúrája. Azt mondja Derek Prince, a kereszténység nem sok szabály betartásából áll. Hát persze, mert a kereszténység nem arról szól, hogy a gyülekezetben van egy tanítás, azt meghallgatod és követed, mert a kereszténység arról szól, hogy kinyilatkoztatást kapsz arról, hogy mi az Isten élő igéje. Ha csak azt nézzük, hogy tetteink milyen hatást gyakorolnak másokra és magunkra, akkor még nem jutottunk el az igazi megtéréshez. Charles Finney. Miről beszél ez Charles Finney? 400 évvel ezelőtt, vagy mikor? 200 évvel ezelőtt. Arról beszélt, hogy emberek, ha csak arra tesztek hangsúlyt az életetekben, hogy milyen hatása van a bűneiteknek, vagy milyen hatása van a bűneitek másokra, akkor igazából nem tértetek meg. Mert Dávid azt mondja Zsoltárában, amikor Becsabéval vétkezett, hogy igazából nem a nép ellen vétkezett, se nem maga ellen, hanem Isten ellen. Tehát mindaddig, amíg te azt mondod, hogy hiszel Istenben, de nem jutsz el arra a pontra, hogy a bűneid az az Istennel való támadás és Isten ellen való támadás, addig igazából az újjászületésből nem tudsz továbbítni, és nem tudsz tanítványá válni. Tehát át kell jutnod arra az Istennel való kapcsolatra, hogy amit tettél, bármi az, Istennek nem volt kedves, és Isten megszomorítottad. A királysági világnézet kialakítása mindenkinek a legszemélyesebb ügye. és létrejövetele az egyén szabad akaratának és az isteni kegyelemnek együttes munkája. Tehát, hogyha te nem értesz a királysághoz, és azt mondod, Lali, nagyon jókat mondasz, nagyon jó fogalmakat használsz, de igazából gőzöm sincs, amiről beszélsz, be kell vallanom, 20 éves keresztény vagyok, de igazából le vagyok égve, mint a rejszták, akkor tudnod kell, hogy neked van egy akaratod, és ha akarod, akkor fog működni a királyság, ha újjászülettél, és ha mélyre ásol az igébe. Tehát ez egy tudatos döntés. Ugyanúgy, ahogy az Izrael fiai, amikor látták, hogy Istennek az agya sugárzik, vagy a Mózesnek az agya sugárzik, ugyanúgy dönteniük kellett, hogy akarják ezt a sugárzást, vagy nem akarják ezt a sugárzást. És én a legnagyobb prédikációkat mondhatom, és a legnagyobb kijelentéseket addig, amíg nem tudod, mi az, hogy királyság alapelvei, mi az, hogy királyság titka, és nem jön el hozzád a királyság titka, addig fajrahány borsó, a tudatalatti fog működni, azok az alap programok fognak működni, amik helyettesítik mindig, amikor a megfelelő döntés előtt állsz, a királyság alapelveit. Mert Jézus azt tanítja, hogy a szív teljességéből szól a száj. És nem lehet gyümölcsöt teremni, amíg a szívben benne van az az alapprogram, amit nem a királyság ültetett bele. Ez egy mentalitás kérdése, hogy hogyan döntesz. És a királyság ezért a próbák útja, mert minden nap döntened kell a királyság mellett. És minden nap döntened kell, hogy a királyság alapelveit használod, és nem a saját magad alapelveit, amit az anyukától örököltél, vagy apukától. Az az átfogó szemléletforma, amelyet az ember a lét és az élet legfőbb kérdéseiről, az élet eredetéről és céljáról, az Istenről, világról, emberről magában kialakít. Ez egy hosszú, tömör mondat. Az a lényege, hogy egy szemléletforma a létedről, a céljaidról, Istenről, a világról, emberről, embertársaidról, egyházról. Mindent a királyságnak kell meghatároznia. Mi az egyház, mi a szeretet, mi a világ, mi a céljaid, mik a döntéseid, mindent. Az elhívásodat, mindent a királyságnak kell meghatároznia. Ezért imádkozik úgy a mi atyánkban Jézus. Jöjjön el a királyságod, és legyen meg a te akaratod. Amíg éppen mennyben, úgy a földön is. Összeköti a mennyet a földdel a királyság. Nem választhatsz az életedben, hol laksz. Nem választhatsz az életedben, hogy kivel házasodsz. Nem választhatod ezt. Ezt a királyságnak kell kijelentenie. Nem választhatod azt, hogy milyen munkahelyed lesz önmagad. Ezt a királyságnak kell eldöntenie. Meghatározza a családról alkotott képedet, az oktatásról, a vallásról, a médiáról, a politikáról. Mindent a királyságnak kell átformálni az elmébe. A törvény önmagában, ha azt mondom, ne menj el egy horrorfilmre, önmagában jó. És ez nem nézsz el egyszer, kétszer vagy háromszor, de ez csak törvény. Ez nem fog a szívedben egy programot elindítani a törvény. Mert a törvény az kívül van. A királyságban belül, ha benne vagy a királyságban, és a királyságnak kell átformálni az élet értékítéletedet az életedben. A világban van 5 értékszerved, amivel kapcsolódsz hozzá. És változásnak volt alárendelve a világ, korlátolt a világ, és a láthatatlanból állott elő. És a kozmosz, azaz a világ, egy kialakított világrend. És a kozmosz ütközik a királysággal. És ugyanúgy, ahogyan ez az izraeli nép, amikor Istennel találkozott a Hórebnél, ugyanúgy ez a nép választotta a világot és a világ szerinti mentalitást, az Anák fiának a mentalitását, ahelyett, hogy választotta volna Mózes mentalitását, aki már a királyságban élt. És eldönthette volna ott, a Hóreb hegyénél már a nép. Oké, mi választjuk ezt a mentalitást, választjuk ezt az új törvényt, ezt az új módit, ezt az új szövetséget, amit Mózes mutatott be. De ez a nép nem választotta. Inkább ment Mózes után, csinálta maga vallások cselekedeteit, és soha nem jutott be az ígéret földjére. Kérdezem én, ma az egyházban nem ugyanez van? Eljárnak gyülekezetbe, követik a pásztort, és semmiről semmit nem tudnak. Nem értenek, hogy mit csinálnak. Csak mentek a gyülekezetbe, mint a vádó ide való lyukok. Ha leporszívozzák őket, akkor föllázadnak. Hogyha nincs anyagi áldásuk, föllázadnak. Ha nem gyógyulnak meg, föllázadnak. Ahelyett, hogy hinnének a királyságban, amely mindenki él. És bűnbakokat keresnek, és morgolódnak, zúgulódnak, ugyanúgy, mint Istennek a népe a pusztában. Ahelyett, hogy választották volna azt az utat, ahol Mózesnek. Mózes már fény évekre eltávolodott tőlük. Mózes már látta az Istennek a dicsőségét. Ez sem volt nekik elég. Sőt, miután 40 éven keresztül Mózes mellettük van, Mózes se tud bejutni az ígéret földjére. Mert 40 év után őt is kiakasztják, és kiviszi az elhívásából Mózest, és Isten annyira kegyelmes Mózeshez, hogy inkább fölviszi a mennybe. A világrendben világegyetem van, egy társadalmi fejlődés, maga az, hogy merre megy a magyar társadalom, az a világ határozza meg, és a civilizáció eredménye a viselkedés és a kultúra. Ezt a viselkedést, a kultúrát, a társadalom fejlődést és a világot, ahogyan működik, ezt behozta az ördög az egyházba. És most derengett nekünk, a királysági kultúra is, nem csak a világi kultúra. Nekünk nem kéne úgy csinálni, mint a világnak. A viselkedésünknek meg kéne változni, és olyannak kéne lenni, mint Mózesnek, aki világ legszerintebb embere volt, és Isten dicsősége volt rajta. Az egyházban nem lehet megbízni senkiben. Az egyházban nem lehet kölcsön kérni senkitől. Mert nincs pénzük. Az egyházban nem lehet barátságokat létrehozni. Mert engem senki nem ért meg. Why? Mert a világi mentalitás bejött a királyság mentalitása helyett. A kultúra hatása az a világrend, vagy a valláshoz kapcsolódó hiedelmek, mert a vallást is a kozmosz hozza létre. Tehát a világban lévő gonoszság az ördög munkája a vallásnak a létrehozása. Mert a vallásnak az a célja, hogy az embereket elidegenítsék a transzcendenstől és a királyságtól. Az biztos, hogy a vallásos gyülekezetben nem fogsz hallani a királyság elveiről. Mert ott az egyházi szabályrend elveiről fogsz hallani. Ez a világrendnek van hatása, és ez hat a szív szellemi felfogó képességére, hat az énünkben, és beleépül ebbe az énbe, az vagy, ahogyan gondolkozik a szíved. Tehát önmagában az, hogy te ki vagy, azt a szíved határozza meg. És a célja a sátának, mert nagyon jól tudja, mert ő egy bukott angyal, ő egy Isten teremtmény, hogy a szívedben raktározódjon a világrendnek a programja. És amikor ez a hatás, ez a szív szellemi felfogó képessége nem működik, onnantól kezdődik a szív romlott gondolkozásának munkája, és az énünkben megjelenik a megcsillagtatás. Na most megkérdezed egy átlagos keresztény, Isten mit mondott az igén keresztül? Átlag keresztény azt fogja mondani, Isten jó, kegyelmes, megbocsátott a bűneimet, vagy néha szeret, néha nem szeret. Ez egy általános, lesarkított, cinikus mondat. De igazából a szellemi, a szívük nem kap rémát. És képesek úgy élni évtizedeken keresztül, hogy Isten igényét nem értik. De jártak gyülekezetnél szolgálnak. Ez Isten népe a pusztában, aki nem akar Mózes után a dicsőséget keresni. Ha megkérdezel egy embert, hogy bizonyos témákról mi a véleményed, azt fogja mondani, azt mondta a Lajos, vagy azt mondta a Sándor, vagy azt mondta a Józsi, vagy azt mondta a Béla, vagy azt mondta a John Wesley, vagy azt mondta a Derek Prince. Barátom, neked mi a véleményed? Neked Isten mit mondott arról? Charles Manny meghalt, elment az Úrhoz. Derek Prince elment az Úrhoz. De te itt vagy! Sorry! Neked kell megvalósítani a dolgokat, nem Dereknek. Hogyan öröklődik a kultúra? Van egy rossz hírem. Nem csak, hogy te veszed be a kultúrát, és a világ centrikusságot, ezt a szellemet, ami még a szellem van, pár így fogalmaz, a világ szelleme. A világ szelleme, hanem még az őseid is örökítik ezt a világ szemléletet, és benne van a génekben ez a világnak az a mentalitása. Azt mondom, hogy őseinktől lehet genetikailag örökölni hajlamokat, amelyek valamiképpen a véren keresztül határozzák meg az énünket. Tehát a vérben van a lélek, és a véren keresztül öröklött anyu, apunk keresztül hal és nehezíziglen az összes olyan gonoszságot, amit Isten megengedett, hogy örököljék. És hiába vagy kegyelem alatt, hiába vagy megváltva, az újjászületésed után egy kanyit nem értesz a Bibliát. Nem érted, hogy mi az, hogy Isten érintés, nem érted, mi az, hogy rémából élni, nem érted azt, hogy a Szent Szellem hogyan vezet, nem hallod az Úrnak a hangját, ebben áll 40 év után a karizmatikus mozgalom. De miért van ez, testvére? Azért, mert vallás jött be a szívembe, vagy a szívembe. Vallás. Valamilyen olyan vallási tan, rendszer, kijelentés, bármi megcsináltatás, ami meggátolja a szíved fölfogó képességét. És az lesz a vége ennek, hogy el fogsz menni az aratás gyülekezetéből, és keresztel mondani egy olyan vallásos gyülekezetet, ami számodra szimpatikus. De tudd meg, hogy még azt, hogy melyik gyülekezetbe jársz, még azt is a királyságnak kell kontrollálnia. Nem te mondod meg, hogy hova jársz gyülekezetbe, hanem a királyságnak. A másik a neveltetésünk. Ahhoz, ahogy apu anyu neveltetett, akármennyire vagy megtérve, akkor is rajtad van a neveltetésnek. Sajnos, addig, amíg nem leszel fiú, és Istennek a rabszolgája, a tanítványa, rajtad van az a mentalitás. Anyád, apád stílusa. Ebből Jézus Krisztus ki akar mosni. De önmagában az, hogy megtértél, ez nem mosott ki téged, és újjá vagy születve, ez nem mosott ki téged. A neveltetésed stílusa rajtad van, sőt, örökölted a génekkel keresztül. És ahogyan van szocializálva egy ember, olyanná válik. Most ne arra ugyatok, de ha például vidéken, marhák között nő fel egy gyerek, és megtér, Attól függetlenül, hogy egy aranyos, kedves, megtért ember lehet, hogy Sáros Dubicsit nem fog bejön a gyülekezetbe. Mert ő így nevelkedett. És nem tudja, milyen az, amikor bekárosodik, hogy esetleg előre engedje a feleségét. És ne előre menjen, és összeütközön a vállal a feleségével egy ajtóba. És még föl is lökje. Azt mondja. Én vagyok a fel. Azt, hogy milyen az intelligenciát, ez nem Jézus határozza meg a neveltetése. Ahogy Hoffi mondta, hogy lehet, hogy valaki egyetemi oktatásokon vagy egyetemi diplomával rendelkezik, mégis bunkó. Tehát ez nem ez határozza meg, hanem a neveltetése. A kultúr környezet, amiben fölnősz. Hogy van-e benned intelligencia. A következő pedig a démonok jelenléte. Hát ez megint sokkoló, a gyülekezetekben nem űzik ki a démonokat. Miért nem űzik ki a démonokat? Mert az emberek nem akarják megszabadulni a démonoktól. És én évekkel keresztül én is azok gondolkodtam, hogy miért nem mennek ki a démonok emberekről? Azért, mert szeretnék a bűnt. Azért, mert örökölték az ő elmondt világukat, bennük fölépült az elmondt világ, ez a kultúrkörnyezet, és ehhez hozzászoktak. Azt tudd meg, hogy a démonok a személyiségedet is építik, ha van benne démon. És hogyha még soha nem szabadultál démonoktól, itt az ideje, hogy kér szabadulást az úttól, ugyanis amit örökölsz, az démon is. Mert a méhen keresztül, vagy a bőrökzsinonon keresztül démonok mennek be apáról fiúra. És aztán mondta, hogy a te anyukád, meg apukád egy megdicsült szent volt. Mózes mellett állt néha. Most ezzel nem azt mondom, hogy kotoráztál személyiségedet, hanem arról akarok bátorítani, hogy felvilágosítani. Hogy lehet, hogy vannak olyan területek az életedben, ami démonikus. Most ezzel nem kell azt értelmezni, hogy te megszállott vagy, mert egyszerűen kötődnek olyan a viselkedéshez, magatartáshoz, életstílushoz olyan elemek, szokások, amik démonikusak. Például az, hogy te tudatosan keresztény vagy, tudatosan eljársz gyülekezetbe, és nem olvasod az igét, és az ige nem hat rád, ez démonikus, ne haragudjál. Tehát ilyen nincs, hogy valaki újjászületett, éppen mi, és nem szól hozzá Isten, és megelégszik ezzel, sőt, még évtizedeken keresztül így él, ez démonikus. Ott egy vallásos böszme démon van.
Örülök, hogy ilyen humorosak vagytok, és nevettek, de ez sajnos szomorú. Mert az emberekben nem lehet kivizni a démon. Mert vagy megnyilvánul, és így felszakadja az egész parkettát, mégsem megy ki belőle, vagy pedig úgy ül, mint a beton. És 500 millióan nyomnák rá a kezdet, az akkor sem menne ki belőle. Azért, mert Isten szólni akar kijelentésen keresztül, hogy mi újság a futrinkába. Hogy apád anyád démon a benned van, és azt hogyan kell kivizni. Na most, amikor törvényen lenyomjuk, vagy kontrollja, például a férj vagy a feleség lenyomja egymásban, és úgymond egy ilyen gyakorlati szentséget hoz létre, az nem egyenlő a szabadulással. Barátom, a démonok azok úgy elbújnak, hogy évtizedeken keresztül benne vannak az emberben. És sikeres leszel egy területen, és egyszer csak elbújsz. És nem tudsz, hogy miért buktál el. Azért, mert elbújt a démon benned. Mert nem akartál megszentelődni.
Na, remélem, eljutok idáig.
Mi a szellemi DNS? Egy láthatatlan program, egy rögzíti a bűn hatását, öröki szokásokat, viselkedési mintát, magatartást, átok működését tartja fent, és lelki és fizikai betegségeket hoz létre. Az, hogyha valaki betegsége születik, az mind a szellemi DNS munkája. Az, ha valaki lelki beteg, elutasított, és nem lehet meggyógyítani, és akár mekkora szeretet adsz neki, ez azért van, mert benne van ez a szellemi DNS benne ebben a programban, az elutasítottság démona, és mindenfajta nyavajája, mit tudom én, milyen még. És akár mennyire akarom szeretni, nem tudom meggyógyítani, mert benne van a program. Hogyan tud meggyógyítani? Jó a kérdés. Úgy, hogy elhiszi, hogy a megváltásban, a keresztben benne van a csere. És elhiszi azt, hogy Jézus annyira szerette őt, hogy ezt örökítette belé, ezt a szeretetet. És megnyitja magát ennek a szeretetnek. És megkapja a szellemi DNS-ét erre a betegségre. A Szent Szellem által. A szeretet DNS-ét. Szellemi DNS-ét. Nem lehet meggyógyulni a lelki betegségekből, csak a Szent Szellem által. Képtelenség. Hiába állítasz föl programokat, törvényeket. Nagyon jó ember lehetsz, még szolgálhatsz napi 24 órában az Úrnak. Vagy beépülsz egy 12 órás ima böjt láncba. Akkor sem szabadulsz meg a démontól, az elutasítottság démonoktól. Mert az neked kell átadnod az Úrnak. És neked kell elvenned az Úrtól az ő szeretetét. Neked kell elvenned a szeretetét. Én nem tudom odaadni. Én nem tudom odaadni. Ez Isten szeretet.
Mindjárt beszélünk bővebben.
Na nézzük ezt a Efézus 4.21-et.
Efézus 4:21.
Ha ugyanőt megértettétek, és ő benne megtanítattatok úgy, amint az igazság Jézusban. Tehát a H-val kezdődik a ha, az mindig egy feltétel. Ha Isten adott neked megértést, eredetiben hallást. Mondom még egyszer. Ha ugyanőt meghallottátok, és ő benne megtanítattatok. Tehát nem megtanítattatok, hanem ő benne megtanítattatok. Azaz Krisztusban megtanítattatok. Ez mi a különbség a Krisztusban, vagy a megtanítatásban? Az, hogy valaki már Krisztusé, Krisztusban van benne, újjászületett, megtért, megigazult, és a szíve képes arra, hogy a hallás után tanuljon. Mert kétfajta keresztényt mutatik be az ige. Van, aki hall, és nem tud tanulni, mert nem akar Krisztusban maradni. Valaki pedig hall, és Krisztusban akar maradni, és amit hall, azt el akarja tanulni. Tudtok erre elmondani? Megyünk tovább. Hogy úgy, amint az igazsága Jézusban. Most kell ahhoz, hogy a hallás után a tanításban igazságot akarj meghallani. Mert ha nem akarod az igazságot az életedre vonatkozóra, akkor az nem fog működni. Mert te csak eszméket, vagy különböző ideológiákat keresel az igében, de az, ha az nem válik igazságá, akkor az nem fog működni. Mert az igazság szabadít meg. Ne a tanítás. Aztán azt mondja az ige, hogy levetkézzétek a régi élet szerint való embert, amely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Megújjatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint. És most megint kezdődik egy nagy falat, hogy nem lehet megújulni, csak a szellem fölfogásán keresztül. És innentől kezdve megint transzcendens az egész. Odaig eljutnak, hogy felfogják azt az emberek, meg kell értenem az Urat, ő benne kell maradni, tanítást kell hallgatnom, és tudnom kell, Jézus az igazság. De a 22-es verszakban már az van, hogy az óembert le kell vetkezni, mert kívánsága család romolva van. Ezt is megértjük, óember. Fúj! Aztán a 23-asban már nagy falattal találkozunk, mert meg kell újulnunk, de a megújulás hogyan jön létre? Hogy az elménk, azaz a szellemnek a fölfogó képessége megragadja Isten igazságát. És innentől kezdődik megint az a piros lámpa tömege, megállnak és összeütköznek és torlódnak, hogy azt mondják, Istenem, hát ez túl magas nekem, ezt nem értem. Lali beszél valamiről, nem értem. Mert nem lehet megérteni a királyságot, csak kinyilatkoztatáson keresztül. Egész nap olvashatjuk az igét, de a Szent Szellem nem mutatja meg a királyság elveit, nem fogod megérteni. Ki kell dobni a régi elmédet, és engedned, hogy megújuljál, hogy meg tud ragadni a szellem dolgait. És figyelj ide, én tudom jól, el lehet lenni évtizedeken keresztül abban, hogy a szellemen nem hall, nem ér, nem lát. Én meg tudom állapítani róla, hogy hallasz, értesz, vagy nem. Szóval, ez kicsit személyes volt. Tehát látom, ki az, akinek meg van írva a szellemen, és ki az, akinek nincs megírva. És vergődik a pusztában, miképpen Izrael fiai, magacsul, nyagacsul. Azért mondom, a királyság, ahol megjelenik, ott valóban bevisz a pusztába, a próbába, hogy megmutassa az úr, hogy a királyságban jössz, vagy nem a királyságban jössz. És utána, miután megújultál a szellemet fölfogó képessége szerint, utána tudod fölöltözni az új embert. Mi mit akarunk csinálni? Levetkezzük a régit, és fölöltözzük az újat. És mi van a kettő között? Mondjuk együtt, az elme megbőrása. És az elme megbőrása nélkül nem tudod fölöltözni az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Tehát mi kell ahhoz, hogy a szentség megjelenjen az ember életében, karakterében? A megújult szellem, hogy fölfogja a szellem az Isten akaratát, igazságát, kinyilatkoztatott valóságát az életére vonatkoztatva. Hogy mi Isten terve ma, most a te életedben. Ahol élsz, ahol jársz, a közegedben, mi Isten terve, a kapcsolatodra nézve, munkahelyre nézve, barátaidra nézve, családodra nézve. És nem fogsz tudni megújulni, senki nem tud megújulni, aki nem akarja a szellemét alárendelni az kinyilatkoztatás szellemének. Nem lehet megújulni. Vallás lesz belőle. Ott lehet a Szent Szellem rajtad. Élvezheted a Szent Szellemet, ha egyáltalán érted a Szent Szellem jelenlétét. Vagy tudod-e, mi az, amikor benned az út. Most tegyük fel ezt, hogy tudjál. Most, hogyha érzed a Szent Szellemet, belátsz a szellemvilágot, tegyük fel, hogy az is megtörténik. De ha nem újul meg a szellemet, vergődsz, mint amiképpen mutattam, Kádesz Barnánál 38 éven keresztül, ami vergődik saját maga problémájában. Na most, ami még érdekes az,
Hogy azt mondja az Efézus 2-ben Pál, hogy jártuk ekkor a világ folyása, ez a világrendszer szerint, most például az új rendszer, ami van most, ez a 21. századi posztmodern kor. A világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a szellem szerint, amely most az engedetlenség, azaz a bakacsokban munkálkodik. Na most itt kezdődik a szellemi dolog, hogy te igazából nem azért nem újulsz meg, és azért vagy vallásos, mert egy vallásos szellem, egy levegőbeli hatalmasság irányít téged. Az alatt lévő démonvilág. És megint természet fölötti az egész. Nincs szabadság a szent szellem nélkül. Olyan nincs, hogy valaki nem érti az igét, és az azért nem érti, mert Isten nem mutatta meg neki. Az azért nem érti, mert egy böszme vallásos démon van az atyán. Most sorry, hogy így beszélek keményen, csak akkor érted meg, mert a vallásos démon ilyenkor beszokta tudni az embernek a fülét. És mindenki azt gondolja, hogy a mellette lévőről van szó. De pont róla. Mert a vallásos démon sajnos nem csak, hogy ül az ember agyán, hanem tanítja is az embert. És suttog belé, hogy itt a Lali, itt túlött a célon. Ez biztos nem rólam szól. És már neveket mond magába, biztos róla van szó. De az a személy most nem itt ül. Mert általában, amikor ilyen témákról beszélünk, akkor azok a személyek általában nem szoktak jelenni, akinek szól. Tehát visszatér az ige. Miután kihúztad a füledből a dugót, hogyha jártatok egykor a világ folyása, a fejedelme, hatalmaság fejedelme szerint, az a szellem szerint, amely az magacsokban munkálkodik. Akik között fordultunk egykor mi is minnyáján a testkívánságában cselekedtünk, a testkívánságát, a gondolatok akaratát és a természet szerint haragfiai voltunk, mint egyebek is. Tehát ebből szabadított ki az Úr. Ha ennyire, hogy kiszabadítsam. Ha ennyire, hogy az egész kultúrát megváltozzon. Azt mondja 2 Korintus 4:4-ben Pál, akiben egy világ Istenen megvakította a hitetlenek elmét, ezt én úgy is fordítom, hogy azok a keresztények elmét, akik nem használják a felfogó képességét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. Barátom, ez olyan embereknek írodott a korintusi levél, akik full testiek voltak. És mégis Pál ilyen szellemi mondatot mond, hogy meg van vakítva az elmétek, a felfogó képességetek, hogy ne lássák a dicsőséges evangéliumot. Most megkérdezem tőled, hányan látjuk az egyházban, velem együtt, Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát? Hát ha felolvasom ezt az igét, azt fogjátok mondani, mi van? Olvastam már többször az igét, de nem értem, hogy magyarázd meg. Pedig 200 millió éve keresztények vagyunk. Miért? Azért, mert le van kontrollálva egy szellemi erő által a személyiséget, az elmét, a gondolatot, ennek a kontrollnak a neve vallás. Megtanítottak téged, hogyan butulj el az egyházba. A farizeusok ugyanezt csinálták. Jézus azt mondja nekik, a királyság kulcsait eldugjátok. És nem engeditek, hogy bemenjenek az emberek a királyságba. És ezért mondja Jézus, és a királyság kulcsai átadatik egy másik generációnak. A megőrülés nem más, mint Isten iránti engedelmesség új kezdete. Charles Finney. Nem tudsz megújulni, csak egy új kezdet által. Nem fogsz önmagadból megújulni. Ha többet költesz, nem fogsz megújulni. Ha többet imádkozol, nem fogsz megújulni. Ha egyre jobban szeretni akarsz, nem fogsz megújulni. A megújulás azáltal, hogy engedelmeskedsz Isten királyságnak. És akkor elkezdődik egy új kezdet. Mert a királyság az uralom. Az uralkodás. Elkezd Isten uralkodni rajtad. És ki akarod dolni a vallásos szisztémát. És azt mondod, elégem van a vallásos kiparaktivitásomból, a vallásos törvénykezésemből, a vallásos merevségeimből. Minden minta produktív és létrehoz valamit a szívben. Minden minta, minden. Tehát amit csinálsz, követsz valamit, és nem passzol a királysághoz, az a szívedre hatással van, és létrehoz valamit a szívedben. Az, hogy valaki nincs, akinek valakinek nincs kialakított ima élete, ez produktív erő. És a produktív erő létrehoz a szívben valamit. Ha valaki nem érti az igét, nem szól hozzá az ige, ez létrehoz egy produktivitás a szívében. Hitetlenség, kemény szívűség, okoskodás, félvilágiasság, álnokság. Eszénéti meg Isten szelleme. Az értékek orientálják a szabály magatartását az egyénben. Tehát, ami értékes, azt követed. Ez orientációt hoz létre. Tehát céltudatosság teszi az ember. Ez az érték, ezt akarom csinálni. És ez az egész egy szabályt hoz létre, és ez a szabály magatartást. És olyan lesz az egyén magatartása, ami felé orientálódik. Nem tudod a szívedet befolyásolni. Se az elméddel, se a törvénnyel, se a vallással, se az oratási lepezetével. Nem lehet a szívet kontrollálni. Amit követsz, olyanná válik a szív. Azt mondja Jézus, a szívből indul ki az élet. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozzá elő a jókat. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hozzá elő a gonoszokat. Aki jó, az ha benne van a szívében az a jóság. Nem tudod átváltoztatni. A királyságban van három pillér mindenféleképpen. Van egy alap a királyságban. Ezt Pál úgy, hogy Károly úgy fordítja, hogy kezdő elemek. Alapok. Aki a kezdő elemeket nem érti, az nem tud tovább jutni a királyság munkájában. Próbál olyan ember lenni, amit mutattam. Ez, akit mutattam az előbb, próbál az újjászületés után valamilyen hatalmas áldást, az örökbefogadás, a kiválasztás, az elhíváson keresztül megkapni, de soha nem érti a harcot, nem is akar harcolni, nem akar rabszolga lenni. Micsoda én Krisztus rabszolgája? Barátság. Micsoda Jézusra való barátság? Tanítványság, kiválasztás, fiúság. Mi az, hogy fiúság? Mi az, hogy a fiúság hatalma? Mert azt mondja János, hogy hatalmat kapunk arra, hogy Isten fiává legyünk. Királyi papság. Micsoda naponta imádni Istent? És a királyság látása, és a benne tartózkodás. Ennek elvei. Ezek alapok, barátaim. Alapok. Amikkel a többségetek nincs tisztában. Most azért beszélek erről, hogy tisztában legyél vele. Értsétek meg, ha nem veszitek komolyan azt, amiről beszélek, egy vallásos, böszme ember leszel, itt fogsz ülni 20 év múlva is, és nem fogsz változni. Nem fogsz tudni változni. Csak itt ülsz, és fogalmat sincs arra, hogy miről, mi folyik itt. És melletted elmegy az Isten jelenléte, elmegy Istennek az időzítése, és nem tudod, hogy miért nem tudsz megújulni. Tehát vannak alapok, amelyekkel tisztában kell lenned. Isten királyságban vannak alapelvek. Vannak törvényszerűségek, és vannak okokozati összefüggések, vagy okokozati viszonyok. Na most, ha valaki a törvényszerűséget nem érti a királyságban az alapelvet, az hogyan egy szellemi életet? Hát, hogyha nem rendi alá magát az alapoknak, nem érti mi azt, hogy a megigazolás tényleg ajándéka például, az hogyan imádkozik? Annak tudod, hogy milyen lesz az imája állandóan? Uram, bocsáss meg a bűneimet, én általános imád. Uram, hátadok, hogy szeret. Köszönöm, hogy megváltál értem. Köszönöm, szereted a gyülekezetet. Ó, Uram, áld meg a férjemet, áld meg a gyerekeimet. Amen. Nem érti. Nem érti azt a hatalmat, amit kaptunk a megigazolásban. Nem érti az újjászületést. Nem érti a királyságot. Pedig meg van térve. Miért? Mert az egyházban létrejött futószalagon egy agymosás. Hogy nehogy felszabaduljon az egyház hitre, és a hit által megragadjon áldásokat, hogy esetleg működjön rajta az az erő, ami a pásztoron is működik. És egyre jobban jutott, kínlódni fogunk egymással. Te azt mondod, én nem értelek meg téged, én azt mondom, én nem, te nem értesz meg engem. És addig megy ez, amíg el nem érsz a gyülekezetből. Találsz egy szép vallásos gyülekezetből. És ott téged nem bántanak, megértenek, és engedik, hogy a vallásos ideológiának nyomjon. Nemrég hallottam, tegnap Claudia mondta nekem, valaki találkozott valakivel, eljött egy gyülekezetből az a pacák, és fogalma sincs arról, hogy mi folyik abban a gyülekezetben. Hogy miért jött el? Hát barátom, hogy te azért jössz egy gyülekezetből, mert te akarsz egy másik gyülekezetet magadnak, te nem is akaratába vagy. Neked tudnod kell, hogy miért jössz el abban a gyülekezetből, és miért jössz át a másik gyülekezetben. Mert különben akkor semmi értelme nem volt ott lenni, és eljönni onnan. Hát miért voltál ott? És minek vagy itt? Hát olyan, hogy eljött egy másik gyülekezetbe. Még négy alapelvet kutatok. Azonosulás. Az azonosás mikor jön be? Melyik ez az alapelv? Megtérés után. Amen. Így van. Ez rögtön a Krisztus halála és föltámadása. Na most, ha valaki ezt nem hiszi el, hogy a drága názareti meghalt érte, és föltámadt érte, hogy ő ne legyen bűnben, az hogyan tud megújulni? Sehogy. Ez alap. Hogyan tudja átvenni az elutasítottságból az elfogadást? Ha nincs azonosulás. Hogy azonosult a bűneinkkel Jézus a pokolban. Annyira azonosult, hogy az Atya elszakította a vele való kapcsolatot. Elszakadt az Atyától a sehova. Hogy minden elszakadásunkat, bűnünket, elutasítottságunkat elhordozza. És nekem el kell hinni, hogy ő elhordozta egy cseretörtént, és el kell vennem, hogy ő engem szeret. El kell hinnem ezt a szellemi törvényt, hogy ő meghalt értem. És én pedig meghalok általa, és föltámadok ő benne, és az ő dicsősége föltámad én rajtam. A következő, helyettesítés. Jézus helyettem ad meg a keresztet. Nekem nem kell fölmenni a keresztre. Nekem nem kell átsolni egy keresztet. És nem kell naponta agonizálnom. Jaj Istenem! Fölmegyek újra. Egyszer Jézus meghalt. Örökítés. A Szent Szellem munkája ez ebben a korszakban. Három korszak van előttünk. Most benne vagyunk a Szent Szellem korszakában. Előttünk van még a Krisztus korszaka, és azután lesz az Atya korszaka. Most a Szent Szellem korszakában vagyunk, ez az első korszak. És Istennek az a terve, hogy örökítsen. Na most, emberek tömkelegei velem együtt. Nem hiszünk bizonyos dolgokban az örökítésben. Itt Magyarországon nem működik, a gyülekezetben nem működik, az én életemben nem működik. Mondjuk ezt, ahogyan mondták, a 12 évből, hogy micsoda víziót fölvázoltak, annyira mondták, hogy aztán meg is haltak ott rögtön, egy páran ítélet talán kerültek. Annyira megvallották, meg is működött is az életükben, de soha nem mentek be az ígéret földjére. Örökítő erő van, adaptáció a Szent Szellemben. Ezt is el kell hinned, ez is a királyság alapelve, hogy örökös vagy, és örökíteni akar Isten szelleme belé, isteni tulajdonságokat. És a vetés-aratás törvénye szintén a multiplikáció benne van a királyságban. De ha te csak ezt ragadod ki, hogy a vetés-aratás törvénye, akkor félre fogsz csúszni. De ha csak az örökítés ragadod, akkor is félre csúszol, a helyettesítést, akkor is meg az azonosulást is. És fontos, hogy mindent be tudj fogadni. Mert azok, akik az azonosulás szintjén vannak, és csak ezt a személy törvényt alkalmazzák, azok a keresztények, akik elhiszik, hogy Jézus meghalt, Jézus jó, megválthatja a másik ember életét, és kész. De az, hogy olyanokat imádkozzon, Uram ad, hogy az örökítése keresztül szálljon le Isten keret a családomra, töltekezzen be Isten jelenléte a családom, töltekezzen be Isten jelenlétével, és Isten ajándéka, hogy működjenek, ebben már nem hisz. Az örökítésben például. Ez csak egy példa volt, minta. Vagy az, aki a hazonosulásban hisz, és nem hisz a vetés-aratásban, az úgy fog beadni pénzt, ahogyan kedve van. Hogyha jó volt a gyűjtés, prédikáció, szívre markoló volt, akkor bedob egy 10 000-es. Ha nem volt annyira szívre markoló, bedob egy 1000-es. Miért? Mert nem hisz a vetés-aratás törvényében. Vagy hogyha csak, ezt a, vagy ebben a, csak ebben az egyben hisz valaki a vetés-aratásban, az egész életét erre építi rá. És ez olyan önző, egoista ember lesz, hogy utána nem fér be az ajtót, akkora nagy fej lesz, büszkeségtől. Mert ők is megállulta. Mert ez működni fog a vetés-aratás törvénye, de attól, hogy valakinek van pénze, az nem azt jelenti, hogy van szíve. Mert ez működik. A tized működteti a szellemi törvényszerűségeket. Valaki hisz a tizedben. De a tized nem tesz meg téged jó emberré. Olyan a szegénység szerint tesz téged jó emberré. Mert láttam szegény embereket, akik gonoszok voltak. Hát, látjátok? Azonosulás, helyettesítés, örökítés, vetés és aratás. Ezeket a törvényszerűségeket csak a királyság tudja kibontani. És mi taníthatunk arról, hogy Jézus mit csinált, ha nem hiszel benne, és nem akarod működtetni ezt. Van az Istenség hármas hatalma, ami a királyságot működteti. Van az ige, ami a királyságot működteti. Van a Szent Szellem működése, amit a királyságot működteti. Van az egyházban lévő tekintély, ami szintén a királyságot működteti. De nem a királyság az egyház. És a kormányzásban működik a királyság, és van a kormányzás és ajándéknak is viszonya. Kezdjük az elejével. A Istenség hármas személy, Atya, Fiú, Szent Szellem. Mind a háromról a királyság akar tanítani téged. Az Atyáról, a Fiúról és a Szent Szellemről. Na most itt is óriási káosz van, mert az Atyát senki nem látta. Senkivel nem beszélget az Atya. Azt mondja Jézus, akinek kijelenti, a Lukás 10-ben azt mondja, akinek kijelenti az Atyát, a Fiú, annak van kijelentve az Atya. Amen? Tehát ez fontos. Tehát itt emberek beszélnek arról, hogy az Atya hangját hallják. Nem igaz. Az a Fiú vagy a Szent Szellemnek a hangja. Mondom nektek, minden néki van ott az én Atyám. Senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya. És kicsoda az Atya, csak a Fiú. És akinek a Fiú akarja megjelenteni. Tehát, senki nem tudja, ki a Fiú és az Atya, csak az, akinek a Fiú jelenti ki. Nem az Atya, a Fiú. És a Fiú jelenti ki az Atyát is. Tehát az, aki azt mondja, hogy az Atyával beszélget, ez nem igaz. Ez hamis teológia. Nem lehet beszélgetni az Atyával. Az Atyát a Fiú közvetíti, és a Szent Szellem. A Fiúban benne van az Atyaság, és benne van a Szent Szellemben is az Atyaság. És ez a kettő személy közvetíti az Atyát. A Fiú. A Fiú, a Krisztus teljesen az egész világ mindenséget és az egész történelmet leuralta. Az egész egyház Krisztus centrikus. És neked is Krisztus centrikussá kell válnod, hogy megértsd Isten akaratát. És a Szent Szellemről, A Szent Szellem pedig elérkezett, de attól, hogy te újjászülettél és vízkeresztséged van, nem biztos, hogy te vagy a Szent Szellemmel. És hogyha be is töltekeztél Szent Szellemmel, nem biztos, hogy most te vagy a Szent Szellemmel. És a Szent Szellemmel is meg kell újítani a hatalmi kapcsolatodat, hogy meg tudj újulni. Mert a Szent Szellem, ha nem vezet téged, akkor meg kell újítani az Isten szellemével való kapcsolatodat. Van a logosz. Ahhoz, hogy Isten szóljon, a logoszra van szüksége a Bibliára. És ahhoz, hogy az Isten szóljon, szükség, hogy halljál a Bibliából. Különben nem magad fogod irányítani az életedet. Nem magad. És találni fogsz kifogásokat, hogy Isten miért nem hallgat meg. Előbb vagy utóbb a hatalmi szinten a logosz nem szól, az Istenséggel van problémát. Lehet, hogy tudat alatt, mert sikerten az életed, vagy vannak döcögések az életedben, az Istenségre vetített ki a problémádat. Mert ha nem szól az Isten, előbb vagy utóbb a szívünk bezárul. És nyugni fogunk az Isten jelenléte nélkül. És úgy fogjuk élni az életünket, hogy mi akarjuk. És előbb-utóbb pedig hátrálni fogunk Istentől. Hogyha a szellemed nem működik, nincs intuíciód. A szellemi megítélése, a lelkiismereted, azaz a szellemi megítélésed nem működik, megint a hatalom szintje nem tud működni a hatalom az életedben, ez a királyság hatalma. Nem fog tudni az intuíció nélkül működni a királyság. Mert a királyság intuíciót hoz létre. Ezért van például a 9 kegyelmi ajándék, hogy intuitívan tudj mozogni a szellemvilágban. Halló! Halleluja! Azt mondja, ha királyságban, az ajándékok, hát ez nem nőttem még föl rá. Hát a nyelvekelszólást is azonnal megkaptad, miért nem nőttél volna föl rá? És ebből jövünk. És ugye mindenki megsérül. Én ettől sérültem meg, ő aztól sérült meg. És létrejövünk egy ilyen kórházba, létrehozzuk az adatát gyülekezetét, a kórházat, és a cél az, hogy meggyógyuljunk. Hogy értsd, hogy mit csinálsz. Hogy felszabadulj az intuíciót. Hogy például imádkozni kell. Érezd, hogy Isten mit akar, hogy imádkozzál. Alapjárata. És aztán van az egyházban lévő átrázott tekinti. Hát ebből bele sem megyek. Pedig akkor, ha ez nem működik, se a szellem intuíciója, se a logosz, se az isteni hármasság, te mész a magad feje után, építed a nagyon bölcs életedet, akkor előbb vagy utóbb találkozni fogsz egy tekintélyel. Mert Isten embereket használ. Kétfölű, kétszemű ember. És a szolgálatok munkája pedig a megszolgált tekintélyt hozza létre. Minél többet szolgálsz, annál hitelesebb lesz a szolgálatod. És aztán ezen belül pedig a kormányzáson belül pedig létre kell hozni majd egy tekintélyrendszert, a viszonyt, mert azt mondja Pál, hogy a proféta lelkek engedelmeskednek a profétáknak. Tehát ott is van egy alárendelődés. Ha valaki profétaként azt mondja másiknak, csönd, most te profétálj, akkor nem profétál. És még egy dolog. A munkahelyen be kell menni, tegyük föl 8 órára. És érdekes módon senki nem kísik el a munkahelyről. Ha a munkahelyen azt mondja a főnök, ez, amit csináltál, ez nem megfelelő. Kezded újra, fiam, csináld újra. Mit csinálsz? Na azt mondod, ki vagy te nekem? Ha Isten a tekintély. Ha hogy lesz nekem beszól? Mit csinálsz? Újra kezded. Menjek, legyered a békát, gyomorgörcsel, visszamész a munkahelyedre, íróasztalodhoz, előveszed a munkát, újra kezded. Most képzeld el azt, hogy az egyházban, te ezt nem akarod behozni. A világi mentalitást is, ezt alá teszed az egyházi mércét. Hát akkor te melyik mentalitásban vagy? Tekintélyek vannak, tiszteljük a másik megszolgált tekintélyét, és tiszteljük azt, hogy valakihez szól az Isten, szól az ige, intuitív. És ennek a hatalma alatt van. Most, hogyha valaki ezt nem érti meg, akkor milyen hatalom alatt van? És melyik Bibliát olvassa? És hogyha valaki nem érti meg azt, hogy az egyházban azért adatott a hatalom, hogy fölépüljön az egyház, hát az hatalom nem arra alakult, hogy tönket tegyenek benneteket, hanem arra alakult, hogy fölépüljenek. Na most ez, ami van az egyházban, ez a paranoia szellemem, hogy nem lehet az embereknek beszólni, és helyreállítani őket, ez lázadó magad generációt hoz létre. Nem tudsz velük mit kezdeni. Nem tudsz velük mit kezdeni. Értsd meg! Ha lelkedet kilelki gondozod, akkor is azt mondod, hogy semmit akar. Mert sem az Istennek nem van, nem engedelmeskedik, se a logosznak, se a szellem működésének. Az életben nem volt egy intuitív gondolatod. Miért? Mert újjászületés után ő úgy gondolta, hogy ő majd kialakítja a szellemi életét. Értsétek meg! Ezek egymásra hatnak. Ez a királyság. Nagyon nagy a feladat. Higgyetek el. Óriási munkát kell ebben az évben is magunkba fetszölni, hogy valahogy megértsük, hogy Istennek mi a terve már. Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy félváról veszel a kereszténységet. Nem lehet úgy csinálni, hogy félváról veszed a prédikációkat. Én nem azért akarom a gyülekezetben a pásztori munkámat csinálni, hogy olyan embereknek tanítsak, akik fittyet állnak a királyságnak. És azt csinálják, amit akarnak. Erre szükséged van
ebben szükséged van döntésre, hogy te dönts amellett, de az királyság akaratát akarod megvalósítani. És Isten pedig be fogja indítani az áldását az életedbe.
Amen.
A paradigma váltás az azt jelenti, hogy szívben lévő váltás. Tehát a szívben egy változása. A paradigma az adott aionban lévő, tehát a korszakot jelent. A paradigma az adott korszakban, vagy a minta az adott korszakban lévő gondolkozásoknak, vélekedéseknek, értékeknek, módszereknek egy adott társadalom, vagy egy közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti. Még egyszer. Van egy korszak, a korszakban Isten kijelenti igazságot, azt a kérek, ezt az igazságot elhiszik a testvérek, és alárendeli magukat ennek az kijelentésnek. Tegyük föl, van egy gyülekezet, kicsit úgy tettem. Van egy gyülekezet. Az létrejött valahogy, valamiből. Az a gyülekezet el van egy szintén, ők eltöltötték, ők erre fognak menni. De lehet, hogy Isten azt mondta, hogy meg erre akar menni. Most ez a közösség eldönti, hogy ők nem akarnak arra menni, mert ők nekik az a látás, hogy Isten nem arra megy, hanem erre megy. És itt jön a probléma. Mert tegyük, hogy az aratás gyülekezete azt mondja, hogy arra kell menni. Az egyház meg azt mondja, hogy arra kell menni. Akkor neked el kell döntened, hogy merre mész. És meg kell értened, hogy az aratás gyülekezete miért megy arra. Hát miért nem arra? Hát mindenki arra. Miért megyünk mi arra? Kapis? Értitek, miről beszélek? Tehát meg kell értened azt, hogy én miért beszélek a dicsőségről például. Mi magyaráz ez a Lajos? Hónapok óta a dicsőségről. És hogyha te neked van egy paradigmád, egy mintát a szívedben, aki ebben a korszakban, annak fogsz engedelmeskedni gondolataidban, vélekedéseidben, értékrendszeredben, módszereidben. Nos, hogyha hozod a kis vallásos elgondolásaidat ebben a gyülekezetbe, és neked van gondolkodási szisztémád, vélekedésed, értékelésed, módszereid az egyházról, az egyházban lévő dolgokról, akkor előbb vagy utóbb ezek felszínre fognak jönni. És akkor el fogom mondani az én véleményemet, és lehet, hogy ami volt neked, azt ki kell dobnod. De lehet, hogy hozzá kell illesztened az újat, a régihez. És ebben van a probléma. Mert én szerintem a legtöbb ember ma egy óborban él, egy ótömlőben. És jön az új bor, és az új tömlő kell hozzá. Ahogyan meg szoktuk állapítani, egy gyülekezetben egy rendszert Isten nem tud megújítani. Fogni kell a régi tömlőket, és ki kell dobni.
Amen.
És új tömlőt kell létrehozni. Nem jön létre új rendszerben új bor, vagy régi rendszerben új bor. Lehetetlen, szétszakad, nem illik össze, nem harmonizál, nem szimfóniában van, nincs szimfóniában. És a paradigma, azaz egy mintaváltás, a minta, gondolkozásmód, szándék, hajlam és cél. Sőt, majd egyszer beszélek erről, hogy erre van egy görög szó. Gondolkozásmód, szándék, hajlam és cél. És ez a görög szó megjelenik például akkor, amikor azt mondja, a test gondolata, szándéka, halál. A szellem szándéka, magatartása, gondolkozásmódja, célja pedig élet és békesség.
Amen.
És előbb vagy utóbb azt fogod érzékelni, hogy fejre álltál, mert jársz az aratás gyülekezetébe, és nem tudod, hogy mi a bajod. Az a bajod, hogy kiment a logosz, vagy a réma, és nem engedemeskedti az én logoszomnak és az én rémának. Azt mondja az Úr. És nem menti a tekintély alá a kijelentésnek. Úgyhogy a kijelentést követni kell. Nem bálványozni, követni. Mert én úgy növekedek, hogy hallgatom a kijelentést másnak a szájából, beépítem az életembe, ráállok, és azt szerint élek. Nem úgy növekedek, hogy olvasok egy igét, azt mondom, jaj, de jó, amen. Hanem úgy épülök, hogy hallgatom a kijelentést, és beépítem paradigmaváltáson az életembe. És azt szerint kezdek el élni. Sőt, tanítani. És nem az a kereszténység, hogy te otthon eldöntöd, mi van az úton, mi nincs az úton. Hanem először is alázatos leszel, és megérted azt, hogy vannak nagyobb kijelentésű emberek, mint te. Nagyobb szolgáltajándékok, mint te. Vagyis hát te nem vagy szolgáltajándék. De te ezt is fel kell dolgozni, hogy valaki nem szolgáltajándék. És kevés a szolgáltajándék a testben. Nagyon kevés. Körülbelül egy millió ember közül egy-kettő a szolgáltajándék. Hát Magyarországon szerintem 10 millió, 1 millió emberre jut talán egy szolgáltajándék. Ebben az országban körülbelül maximum 10 szolgáltajándék van. De lehet, hogy 20. De ilyen tucat szám. Mert ha lenne szolgáltajándék más, például 30, azzal mindegyikkel a gyülekezetünk kapcsolatban lenne. Mert a szolgáltajándék a királyságon belül össze van a kötve. Én az összes olyan emberrel kapcsolatban vagyok, akik a királyság mentalitását viszik. Azokkal, akik nincsenek a királyság mentalitásában, azokkal egy távoli kapcsolatban vagyok. Nem tudok együtt dolgozni velük. Mert a mintájuk más. Egy vallási mintát követnek tudat alatt a szívükben. Például a munka kapcsolatban sem fogsz tudni velem együtt dolgozni, ha nem a királyság mintájában vagy. Mert én nem fogom a te mintádat követni. És neked kell alkalmazkodni hozzám. Nem én alkalmazkodom te hozzám. Tehát nem úgy van, hogy valaki mondta, hogy hát ő szeretné, hogy lehetne szólni, meg
meg beleszólni a vezetésbe, mert hát ott máshol nem arról lehet. Hát testvérem, itt nem lehet úgy beleszólni a vezetésbe, hogy te kitalálsz, hogy az legyen. Most képzel azt, hogy 60-80 ember jár más, 80 ember a gyülekezetben, 80 ember kitalálja, hogy merre menjünk a vezetésbe. Na, arra ugye felelősség az ajtón van. Persze, te nem mondod, hogy merre megyünk, belemegyünk a lukba, utána meg rövök szajtunk, de hülye. A minden vizsgáltan az úttól. Szóval értsétek meg, hogy ez egy nagyon kemény dolog. Tehát az, hogy állni, és fönnállni, és megmaradni az Úrban, már ez óriási munkát igényel. Ne azt mondd, hogy kegyelem megtart téged, de hogy tart meg a kegyelem a nincs ima életed. Ha nem harcolsz a démonokkal, meg a fenevadakkal. Testeddel, vágyaiddal, elgondolásaiddal. Az álmossággal, meg a fáradtsággal. Tehát paradigma váltása van szükség az Oratás gyülekezetének, hogy Isten velük jöjjön. Mert Isten nem fog velük jönni, értsd meg! Azt fogja mondani, te nem akarsz változtatni, én sem jövök. Volt egy szolgáló, kereste az Istent, napokon keresztül böjtől, zsákba öltözött, becsukta az ajtót maga mögé, mindent csinált, csak hogy Istennek tetszett. Erre Isten azt mondta, azt egy mondatot nem mondta neki, nem megyek veled, mert nem akarsz vele menni. Tehát amerre Isten megy, arra megyünk. Nem arra jön Isten, amerre mi megyünk.
Amen.
Tehát az neked, neked van egy szép elgondolásod az egyházról, dicsőség az Úrnak. De ha nem a királyság szerint való, akkor azt ki kell dobni. Mondom, ki kell dobni. Mit mond az igaz imádkozásról? Át kell újra venned. Hogyan kell imádkozni? Mert Isten vannak olyan emberek, akiknek azt mondja az ige, nem fogadja az imádat. Ki mehet a mennybe? Még kell nézni a listát. Vannak olyan emberek, akik nem mehetnek a mennybe. Át kell nézni, újjá vagy a születve. Meg vagy a térre valójában. Engedelmes ember vagy. Azt mondja, hogy egymásnak engedelmeskedjetek, ha-ho, nem nekem, egymásnak. Hát akkor ki tanácsol téged? Kicsoda? Ki a pásztorod? Ki a lelki gondozó? Divatos szóval. Értsd meg, egy komoly generáció vagyunk, te is, én is. És Istennek be kell törnie bennünket. Ha nem vagy erre kész, akkor olyan pusztába fog vinni Isten, amiben be fogsz törni, előbb vagy utóbb. De ha betörés közben gonoszá válik a szíved, akkor nem tud Isten kezelni téged. A bolondság egy idő után gonoszsággá válik. Azt mondja a példabeszédet. És a gonosz ember pedig nem tud Istennek engedelmeskedni. Tehát először bolond az ember, és minél tovább halad a bolondság útján, annál gonoszabbá válik. Ez a gond. Tehát nem arról van szó, hogy tanácsolhatatlan, hanem őt nem lehet, nem engedi meg, hogy tanácsolják. Tehát amikor olyanokról beszélünk, hogy változás, reformáció, a Szent Szellemnek a munkája, a keret megújulása, barátom, akkor hol van szükség, hogy beállj a többiek mögé imádkozni, hogy te is meghalj velünk együtt, kifizetek az árat. Értsd meg, a hajó, az megy, 90-es évek hajó elment, a 2000-es évek hajó elment. Gyere ki a múltadból, a régi gyülekezetek dolgaiból. Menj előre az Úrra, és a királyság fel fog szabadítani téged, és olyan győztes emberé teszel, amivel nem is hittél eddig, de Isten hisz benned.
Amen.
Péter, amikor bukott, és háromszor megragadta az Urat, tudod, hogy ment oda az Úr hozzá? Azt mondta, imádkozok érted, Péter, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. És idővel megtérvén, erősíti az atyád fiat. És te már is velem együtt nem mondtuk volna Péterről. Az Úr nem mondott le, mert mindenki, aki megigazult és akiben hit van, annak az kell, hogy egy törésen menjen keresztül, találkozom a feltámadott Krisztussal, és ezben a törés után Isten föl tudja kaparni őt, még a Péternek a mélységéből is. De engedd meg, hogy Isten kikaparja minket. Mert Isten fia imádkozik érted, ő bízik benned.
Amen.
Ő bízik benned. Csak törj össze úgy, mint Péter. Csak törj össze úgy, mint Péter. Mert Péter annyira összetört, hogy utána azon meg tudta gyógyítani. De addig, amíg nem tört össze, nem tud Isten meggyógyítani. És azt mondta az Úr, szentségben lakom, de a megtörtek szívével is. Az alázatos megtörtekkel. Miért mondja ezt? Mert azok az emberek már meg tudják fogadni az Istenséget. Azt mondja az Úr, hogy szentség nélkül senki nem lát meg engem. Ismerek ezt az igazat a zsidó 12-ben? Mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy Isten először közvetíti előlegben a szentségét. Tehát átváltoztat az ő szentség jelenlétében. És csak utána tudod meglátni az Isten. Tehát először van egy természet fölötti, vagy egy transzcendens élmény a Szent Szellem által, és elkezd a személyiséged változni, és egyre jobban, miközben változik a szentség által, közelítesz Istenhez. Ezt jelent ez az ige. Hogy a szentséget közvetíti felé, a Szent Szellemen keresztül. Ez a neve a Szent Szellemnek, hogy Szent Szellem. Szentség Szellem. És utána kezdünk el Isten felé menni. Mert szentség nélkül senki nem láthatja meg az Urat. Tehát ahhoz,
hogy mi meglátjuk a megásokozót, és a dicsőség felhője legyen a gyülekezetben, és aki bejön, az abban a pillanatban meggyógyuljon, ezt tudod mi kell? Hogy a megért gyülekezet megszentelődjön.
Amen.
És hogyha nem szentelődik meg a gyülekezet, akkor Isten el fog menni a gyülekezetből. És azt fogja mondani, testvérek, nagyon zajosak vagytok, nagyon halkak vagytok, nagyon-nagyon aranyosak vagytok, olyan édi-bédik vagytok, tényleg. Most már nagyon sok mindent erre eljutottatok, de figyeljetek ide, én rám van szükségetek, és amit el akarok menni, értsétek meg, szentség nélkül nem fogtok tudni meglátni. Tehát vannak szellemi alapelvek, amiről beszéltem, ami nélkül nem lehet tovább menni. És most úgy éreztük a Klaudiával, meg a többiekkel, hogy Isten egy korszakváltást akar adni a gyülekezetbe. Isten egy korszakváltást akar adni a gyülekezetbe. Egy átváltozást, egy áttörést. De ehhez meg kell állni. Meg kell nézni, hogy hol vagyunk. Át kell gondolni, hogy mi történt eddig az életünkbe. És lehet, hogy reformálni kell az életünkbe. Mert hogyha letilt engem a Szent Szellem, higgyetek, hogy képes vagyok arra, hogy én nem prédikálok. Tehát ha Isten Szellem azt mondja, hogy ne prédikál, én nem fog prédikálni. Mert nekem fontosabb Istenemről engedelmesség, mint a varázslás. Mert azt mondja a Sámuel az ige, aki nem engedelmeskedik az Úrnak, az a varázslás bűnébe fog beleesni. És mi nem varázslókat akarunk létrehozni, ugye? Mert minél több engedetlen van, annál több varázsló lesz. És a varázslás úgy működik, hogy nem beléd hamar, hanem bűvöl. Mert különben nem hoz hasznot a sátának, azt mondja a prédikátor könyv. Tehát nem marad be, hanem bűvöl. A szívedet bűvöli, mert akkor nem leszel hasznos a sátán számára. De ne legyen így Jézus nevében. Ne legyen így Jézus nevében. És hogy jön létre egy megcsaltatott egyház? Hát pontosan így. Tele lánggal, tele szellemmel, tele vágyakozással, és aztán pedig nem akarják az engedelmességet. És az engedelmesség nem úgy működik, hogy a kegyelemből majd valami lesz, hanem engedett, hogy Isten megváltoztasson. Engedett, hogy Isten megváltoztasson. Azt kérdezett, hogy hogyan kezdjem? Mert Istennek beszéde élő és ható. Itt az élőnél isteni élet van, hatásnál meg energia szó van. És élesen minden két élő fegyvernél elhat, áthatol a szívnek, vagy a szellemnek, léleknek, ízeknek, velünknek megoszlásáig. Mi az, ami áthat? Mondjuk együtt Isten beszéde. Amen. Tehát ez az, ami áthat, elválasztja a pszichikai dolgaidat a szellemitől. Belehat a húsodba, a velődbe, az idegrendszeredbe Isten igéje. Ízeknek, velünknek megoszlásáig, ezt nem lehet elválasztani. Lehetetlen. Tehát az orvos tudomány ezt nem tudja elválasztani. És megítéli a gondolataitokat, és figyelj! A szívnek indulatait, nézeteit, véleményét, gondolkozását, görögül, a nuszból van ez a szó, az a szellem felfogó képességét. Még azt is megítéli, ahogyan gondolkozol Isten dolgairól, Isten ilyen. És állandóan hozzászab, hogy elvesz. A szellem élet úgy működik, hogy kapunk egy adagot Istenből, és az 20 évig azt nyomjuk. Hanem lépésről lépésre, hitről hitre megyünk. És ahhoz, hogy a házasságod, a jegyességed, a jövőd sikeres legyen, meg kell értened az királyság alapelveit. Különben egy vallásos ember leszel, próbálsz sikeres lenni, és nem sikerül. Mert nincs a természet fölött az életedben. Kiüresedsz. És a kiüresedésben pedig holtvágány van. Az olyan, mint amikor apály alatt akarunk hajóval menni. De nem lehet az apály alatt hajóval menni. Mert nem érünk el a célig. És ezt mondja a zsidó levél írója, a zsidókhoz írt levél második fejezetében, hogy vigyázzatok, amikor hallotok. Ezért annál inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. És az a valaha el ne sodortassunk, ez azt jelenti, mint amikor a hajó már majdnem a partot ér, már majdnem kikötött, már mindenki üdvözli az Aladdin család új hajóját. És már James Barnes már ott van, és már mindenki mondja, örülök neked. És akkor egyszer csak a hajó elkezd éjszakra, vagy keletre, vagy délre fordulni, és visszafelé kezdve fordulni. Ezt jelenti ez az ige. Azért annál inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmezni, hogy valaha el ne sodortassunk. Barátom, a sodrásba ne vegyél részt, ha sodorva vagy a világtól, egy világkorszaktól, állj meg, gyere vissza, és érd célba úgy, hogy meghallod Isten üzenetét. Ha valakinek vízkerességre van szüksége, azonnal vízkerességet csinálja. Ha valaki Szent Szellem kerességre, azonnal akarjon vízkerességet, Szent Szellem kerességet. Ha valakinek szabadulásra van szüksége, azonnal akar a szabadulást. Nem fogsz megszabadulni, ha nem akarod. Nem fogsz megújulni, ha nem akarod. Nem fogsz szellemben megújulni, ha nem imádkozol. Ez mind cselekedetek által van. Ha nem akarsz cselekedni, nem fog helyetted Isten cselekedni. És még egy élmény utoljára. Kenneth Hagin-nek megjelent Jézus, és beszélgetett Jézussal. És ott volt egy démon a kapcsolatukban, ott a légkörben.
És az a démon állandóan nem hall, tehát hogy berezonált és nem hallott a Jézus hangját. És mondja Jézusnak, hogy Jézus, itt van ez a démon, azt így láttam. Azt mondja, hogy gyerek neki Jézusnak, hát üzd már a démon. Azt mondja, hogy gyerek neki hát Jézus, nem üzemet. Ez a te felelősség. És akkor elűzte a démont Jézus jelenlétében, akkor tudott átvenni információkat Jézustól. Értsd meg, hogy ez a te felelősséged nem az én felelősségem, nem az egyház felelősség, és nem a pattársak felelőssége, hanem az a te felelősséged. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt, és minden bűn engedetlenség elvette az igazságos büntetését, ez a Mózes szolgálta. Mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy ütősséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosították számunkra. Amen. Ez volt a mai üzenet, itt a vége. Remélem, hogy fölkeltél, és sokkoltalak téged. Istennek az a terve, hogy megújuljál. Hogy Isten szeretetében te legyél. És Isten szeretete által megváltoztatod a barátaidat, a családodat, a rokonaidat. És olyan emberé változzál, aki a királyságnak az erőműve. Értsd meg, elő fog jönni egy ilyen generáció. És ne haragudj, ez pont mi vagyunk. Sorry, ez a mi elhívásunk, hogy egy erőművé változzunk. De ebben szükség, hogy ne sodortassunk el, hanem belálljunk Isten folyamába. Amen.
Amen.
Értsd meg, a királyság tekintélyt hoz az egyházba. Egy erősebb lesz a tekintélye Istennek. Nem az egyháznak, az Istennek. És ezáltal pedig az egyháznak. Amen. Álljunk föl. Halleluja.